El kell mondjam azt, hogy az arány katasztrofális. Hogyha a demokrácia elvei szerint nézem azt, hogy igaz lehet-e, amiről beszéltem mostanig, és amiről beszélek, akkor teljesen egyértelmű az, hogy nem igaz. Nem is vitás. Hogyha azt nézem, hogy azok közül, az emberek közül, akikhez eljutott az én beszédem, amit szólhattam Isten kegyelme által, hányan szívlelték meg, hányan voltak kíváncsiak arra, hogy igaz-e, amiről beszélek, netán hányan kértek és kaptak látást Istentől. Hogyha ezt nézem, akkor egyértelmű, hogy amiről beszélek én, nem igaz. Mert a többség még meg sem hallgatta jóformán. A többség végig sem hallgatta, amit mondhattam, amiről beszélhettem az elmúlt években. És nagyon kevesen szívlelték meg a szavaimat, nagyon kevesen vágytak arra, hogy ők személyesen kapjanak valamiféle intést Istentől, valamiféle jelt Istentől, hogy hozzuk is beszéljen a mindenható Isten. Tehát az arány katasztrofális, emberek. Katasztrofális. A demokrácia elvei szerint megbukott. Az örömhír megbukott. Az, amiről Isten beszél, mert a többség úgy döntött, hogy nem érdekli őket az, amiről beszélhetnek a bizonságtevők, Isten gyermekei. A kérdés az, hogy mi erre hogyan kell reagáljunk, vagy én erre hogyan kell reagáljak. Tehát engedjem-e magam meggyőzni a többség véleménye által, mi szerint, amiről beszélek, az bolondság, őrültség, nem létezik, hazugság, és így tovább, és így tovább. Vagy pedig gondoljak arra, hogyha senki más nem mondaná azt, hogy igaz, amiről beszélek. Senki. Egyetlen ember sem volna, aki azt mondja, hogy amiről beszélek, az igaz. Akkor is igaz lenne. Akkor is igaz lenne. Tehát nincsen szükség a többség egyetértésére ahhoz, hogy az élő Isten szava igaz legyen. Sőt, hogyha visszagondolunk arra, hogy Jézus, amikor vállalta azt, amit vállalt, önként vállalta azt, amit vállalt, ő akkor abszolút kisebbségben volt. De nem csak a világgal szemben, nem csak a rómaiakkal szemben, a zsidókkal szemben, hanem még a barátaival szemben is abszolút kisebbségben volt. Egyedül volt. Mert hisz még a barátai sem tudták elfogadni azt, amit ő mondott, hogy neki meg kell halnia, és harmadnapon fel kell támadnia. Sőt, meg kell kínosztatnia a vallásos világ által, a földhöz ragadt vallásos világ által brutális kínokat kell elszenvednie, és meg kell öletnie. Ezt senki nem fogadta el. Senki. Tehát ő nem csak a világgal vívta a harcot, az ateista, vagy a materialista, vagy a babonás hiedelmeket követő rómaiakkal szemben vívta a harcot, hanem a zsidókkal szemben is, akik elvileg a mindenható Istenben hittek. De még a barátaival szemben is meg kellett vívni a harcot. Akik hajlottak arra, hogy abban higgyenek, amiről ő beszél. Még velük is harcot kellett vívni a Péterrel, aki megpróbált őt lebeszélni arról, ami rá lett mérve. Azt hiszik sokan, hogy nekem nagy hitem van, mert már régóta beszélek, és naponta teszek fel tartalmakat az internetre. De én ezt nem így látom. És hogy igazából engemet ember nem tud meggyőzni arról, hogy nekem nagy hitem van. Hiába mondják ezt, hiába szavazzák meg a kedves hallgatók, hogy nekem nagy hitem van, mert én akkor sem fogom ezt elhinni. Mert én látom az én hitemet. Valóságosan látom az én hitemet. Úgy, ahogy nekem Isten mutatja nekem, mekkora a hitem. És azt kell mondjam nektek, hogy az én hitem az valójában nem is hit. Az valójában nem is hit. Az valójában semmi. Az én hitem. Ahhoz képest, amit az Isten egyszülöttje megmutatott, az én hitem, az nem is hit. Mert noha volt feedback ahhoz képest, hogy milyen hitetlen világba születtem, Isten megengedte, legyen visszaigazolás azok részéről, akik hallották az én beszédemet és hitre jutottak. Tehát nem mondhatom azt, hogy egyáltalán semmilyen feedback nem volt a fizikai létben emberek, akik hallgatták azt, amit mondhattam, némelyek visszajeleztek, és elmondták, hogy ők is tapasztalják azt, amiről beszélek. Elmondták, hogy valóban működik, Isten valóságosan válaszol azoknak, akik hozzá kiáltanak, hozzá fohászkodnak a nyomorúságban. De emlékszem arra, hogy amikor még nem volt semmilyen feedback, mert még jóformán el sem kezdtem beszélni, amikor nem volt semmilyen feedback, akkor az Úristen megadta azt a kegyelmet nekem, hogy akkora hitem volt, akkora hitet kaptam tőle, hogy mindenféle visszajelzés nélkül is hittem azt, hogyha mindenki más, az egész világ azt mondaná, hogy nem igaz, amit mondok, akkor is igaz lenne. Tehát akkora hitem volt, akkora hitet adott a mindenható Isten, annélkül, hogy kértem volna, ez ajándék. A hit ajándék, ezt nem lehet kimunkálni, ezt nem lehet megtanulni, nem lehet megvásárolni, nem lehet egy vallás által megszerezni. Ez ajándék. Ahogy a dal mondja, hogy én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, amikor szeriden hívtál. A szívemre beszéltél. Megváltoztattál. Tehát nekem a hitem az elején arról szólt, hogy nem hittem a világnak. Tehát annyira jól laktam a világgal, hogy nem hittem. Tehát volt nekem bizalmam egy tökéletes teremtő Istenbe. Amikor Indiában meg Nepálban zarándokoltam, akkor én nem ismertem a Bibliát. Egyszerűen csak mentem. És a szívemben éreztem, hogy valaki vezet, valaki a gondomat viseli, megóv minden bajtól. Ezt éreztem. És éreztem azt is, hogy ha senki nem értene egyet velem, senki, de igazából nem is volt, aki egyet értsen akkoriban még, mert nem igazán beszéltem, vagy nem osztottam meg azt, amit láthattam. Tehát mielőtt nekifogtam megosztani, amit látok, amit érthetek, már azelőtt volt hitem Istentől. Ajándékba kaptam a hitet. Persze akkor ezt én nem tudatosítottam, tehát nem gondolkodtam azon, hogy nekem most van hitem, meg ilyenek, hanem megéltem. Tehát a hitről nem beszéltem, hanem benne voltam abban a hitben, abban a bizalomban, amit úgy lopva az Úristen odaadott, amivel megajándékozott. Tehát először a hitem arról szólt, hogy nem tudtam hinni annak, amit a szemeim látnak. Tehát a szemeim világát, megkérdőjeleztem. Amit az én szemeim láttak, azt megkérdőjeleztem. Amit hallottam, amit láttam a világban, e világnak az értékrendjét megkérdőjeleztem. Tehát volt olyan, hogy úgymond egyedül voltam a világ ellen. A szemeim világa ellen. A szemeim világa ellen mentem, de egyedül, mert amit a szemeim láttak, a szemeim világát mindenki szerette, tehát mindenki abban hitt, a szemek világában hitt mindenki, és a szemem világát kellett megkérdőjelezzem. Utána pedig, hogyha nem igaz, amit látok, mert az első hit, az arról szólt, hogy nem igaz, amit látok. Akkor mi az igaz? Jött a kérdés, hogy mi az igaz. Amit látok, az nem igaz. Most egyszerű példákat, talán néhány példát, hogyha ad a lélek, felsorolnék, hogy mit jelent az, hogy nem igaz, amit látok. Tehát például a versengés, hogy úgy kell hajtani meg egymást, úgymond felül kell, egymás fölé kell kerekedni, le kell győzni egymást. Meg hogy például a pénzért való munkát, ezt soha nem tudtam bevenni. Valahogy nem tudtam. Egy időben én is megszerettem a pénzt valamennyire. De láttam azt, hogy hogyan lehetne élni pénz nélkül. Már nagyon régóta látom, hogy hogyan lehetne élni pénz nélkül. És azon tűnődtem, hogy ha én, egyszerű ember, egyszerű földi halandó, akinek véges az élete itt a földön, hogyha én láthatom azt, hogy lehetne élni pénz nélkül, akkor mennyivel inkább az, aki engemet elképzelt, eltervezett. Hogyha még én is, tehát olyan dolgokat tapasztaltam, hogy jöttek megértések, nagyon egyszerű megértések, és azt láttam, hogy azok a megértések, amiket én kapok, sokkal több, mint amit valaha láttam ebben a világban, amit valaha megtanulhattam kívülről. Tehát azt érzékeltem, hogy amit kapok én megértésekben, az sokkal több, mint amit lehet olvasni, vagy tanulni. Tehát így vezetett rá a mindenható Isten arra, hogy sokkal több van, mint amit az én szemeim láttak, és a füleim hallottak ebben a világban. Persze itt fennállt annak a veszélye, hogy azt gondolom magamról, hogy ugye én vagyok az, aki olyan jól látja dolgokat. Tehát amikor kaptam megértéseket, amelyek leleplezték ezt a hazug világot, ezt a hatalmas hazugságot, amiben beleszülettem, és beleszülettünk mindannyian. Amikor kezdtem leleplezni, akkor ugye fennállt annak a veszélye, hogy öntelté válok, önelégülté válok. Ezért kellett az Úristennek úgymond bemutatkoznia nekem, megmutatnia magát, nekem felfednie magát előttem, hogy tudassa velem, hogy ő adja a megértéseket, a látásokat. Mert hogyha ő ezt nem tudatja velem valamiképp, akkor nagyon könnyen a világom királya, a világom istenévé teszem magamat. Mert azt mondom, hogy én rájöttem erre, én ezt megértettem, én ezt kitaláltam, én rájöttem, és így tovább, és így tovább. És a végül olyan sok lesz már az én, hogy a sok ének, abból lesz egy nagyon rossz ének, a sok én, sok énből, az énekből lesz egy rossz ének. Tehát, hogyha nem mutatja meg a mindenható Isten, hogy a megértés az nem én tőlem van, hanem azt ő adja. Igaz, hogy bennem adja, ezért ugye nagy a kísértés. Mert mivel ezt én nem kívülről hallom, nem az interneten olvastam, nem könyvekben olvastam, hanem belül szól hozzám, ezért az ember könnyen azt hiheti, hogy ő maga Isten. És az a másik véglet, a veszélyesebbik véglet, amikor az ember a saját élete, akár mások élete fölött Istenné teszi magát. Ez itt fontos az igazságkeresőnek megismerni Istent, hallani arról, hogy Isten adja a megértéseket, a kijelentéseket. Hogy ne váljon öntelté, ahogy mondja Pál apostol, hogy a kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bízza magát, fel ne fuvalkodjon, tövis adatott az ő oldalába a sátán angyala, hogy gyötörje őt, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízza magát, fel ne fuvalkodjon. Ezt én is megéltem, de meg is élem. Ami nem kellemes, de üdvös. Nem kellemes, mert Isten megengedi, hogy elessünk, megbotoljunk, elessünk, hogy nehogy zsákmányként kezeljük a tőle jövő ajándékokat, lelki ajándékokat. És még így is, sajnos, megtörténik, hogy zsákmányként kezeljük azokat. Velem megtörtént, és most is megvan minden hajlamom arra, hogy zsákmányként kezeljen az ajándékokat. És csak azt akarom mondani, hogy volt olyan fázisa, volt olyan megállója a hit életemnek, hogy egyáltalán nem alapoztam emberekre, egyáltalán. Látszólag önfejű voltam, de csak látszólag voltam önfejű. Mert az Úristen vezetett és hívogatott, és gondomat viselte akkor is. Amit önfejemtől csináltam, sok minden, amit önfejemtől csináltam, Isten akarata volt, de erről nem tudtam akkor. És így lopva kellett segítsen a mindenható Isten, kellett építse bennem az ő országát. Mert lehet, hogyha nem így tette volna, akkor nem fogadtam volna el. Mert azt mondtam volna neki, hogy én a magam útját járom. Köszönöm szépen, nem kell nekem segítség. Én a magam útját választom. Talán ezt mondtam volna neki. Tehát, hogyha egyetlen ember sem lenne, egy sem, aki egyetért velem, vagy aki által visszaigazolja Isten, hogy igaz, ami van bennem, vagy igaz, amit mondhatok. Ha egy ember sem, hogyha mindenki az ellenségem lenne, ha mindenki az ellenségem lenne, mindenki, a Jézusnak az ellensége volt mindenki, a rómaiak, a zsidók, de még a barátai is az ellenségei voltak, mert kísértették őt. Hogyha egyetlen ember sem létezne, aki azt mondja, hogy igaz, amit mondok, még akkor is kéne higgyek, mert bőségesen elég kéne legyen nekem az ő szava. Ma ez volna a teljesít. Én nem is tudom, hogy Jézus előtt vagy Jézus után volt-e ilyen hit. Nem hiszem, hogy lett volna. Tehát az Ábrahám hite, ő a hit atya, ugye Ábrahám a Biblia szerint. Neki volt olyan hite, hogy nem volt neki sem Bibliája, sem vallása nem volt, hanem egyszerűen a lelkiismeretében ő érezte, hogy mi a helyes. Isten a szívére helyezte. Tehát Ábrahámnak a hite nem emberekre alapult. Hát ő is a hitet teljes mértékben Istentől kapta. De nem volt tökéletes. Ábrahám nem volt tökéletes. Ő is a hitében meginogott, kompromisszumot kötött, nem egyszer, nem kétszer. És úgymond elbukott. Pedig ő volt a hitatja. Tehát Ábrahámtól kezdve beszélünk a hitről. Amikortól Isten ugye úgy döntött, hogy megbékél az emberekkel, és ez Ábrahámmal kezdődött. És voltak nagyhitű emberek. Lehetséges például, hogy Dávidnak nagyobb hite volt, mint Ábrahámnak. Lehetséges. Dávidtól származtatják Jézust. Dávidtól származik úgy Mária, mint József, az Úr Jézus nevelő apja. Az ő vérvonalából származik az Úr Jézus. Neki is óriási hite volt már gyermekkorában, ugye az ő hite megmutatkozott. Sőt, úgy igazából a gyermeki hit Dávid által van bemutatva, hogy mi is, amíg még gyermekek vagyunk, sokkal jobban tudunk hinni. Biblia nélkül is, emberek visszaigazolása nélkül is jobban tudunk hinni. Pontosan, mint Dávid, aki nem azt nézte, hogy Góliát mekkora, hanem ő bízott abban, hogy aki őt mostani megtartotta, az meg fogja most is tartani őt ebben a küzdelemben. Neki is nagy hite volt, azonban tudjuk jól, hogy Dávid is gyarló ember volt. Tehát sokszor elbukott Dávidban az Úristen, leginkább talán azt mutatta meg, hogy mi az, hogy megtérés. Mi az, hogy az ember bűnbe esik, és megtér. Nem marad benne a bűnben, hanem kudarcot vall, megvallja az ő kudarcát, hogy elbukott, hogy nem lélek szerint cselekedett, hanem test szerint. Dávidban ezt mutatja meg a mindenható Isten, hogy mi az, hogy megtérés, mi az, hogy befelé látás, belátás, mi az, hogy bűnbánat, mi az, hogy hűség Istennel szemben, mi az, hogy alázat, megalázkodni Istennel szemben. Ennek a példaképe Dávid, legalábbis így, ahogy én látom. De olyan hite, mint Jézusnak, igazából nem volt senkinek. Illés proféta. Voltak ilyen proféták, na hát az itt ott voltak Mózes meg Illés, akik szintén ugye nem a precedensek szerint hittek, hanem volt személyes kapcsolatuk Istennel, de Illésben is volt félelem. Benne is volt félelem, amikor szembe kellett menjen a Akáb király meg Jézabellel, az ő profétáival, annál is inkább, hogy tudta, hogy az ő barátait lemészárolták, megöldösték őket. Most képzeld el, hogy azt hallott egyik nap, hogy az összes bizonságtevőt, akiket te ismertél, megölték. Akkor mit fogsz csinálni? A nadrág elképzelhető, meg fog telni. Így van-e? Tehát azért benne is volt félelem, mert neki tudomása volt arról, hogy az összes prófétát, akik hit által éltek és beszéltek, megölette Jézabel, talán 400 prófétát megöletett Jézabel. 100 maradt meg, akiket a király segédje elrejtett, mert ő is istenfélő ember volt titkon. Istenfélő ember volt, és 50-50-enként elrejtette őket valahova. Ezt tette nem tudom már pontosan, hogy hívják, a király segédje. És azért Illésben volt félelem, ami szintén nyilvánvalóan van téve a Biblia olyan szempontból, hogy ha csak úgy tekintünk a Bibliára, mint történelemkönyvre, még akkor is azt lehet mondani, hogy a Tóra a legtisztességesebb történelemkönyv, mert leírja a héberek gyarlóságát, bűneit, a királyok bűneit, a proféták bűneit is leírja. Tehát nem csak az erényeket írja le, mint a legtöbb elfogult mesekönyv, történelemkönyv, ahol felemeli a nép önmagát, hanem le van írva a Bibliában a rossz is, le van írva a kudarc, le van írva a bűn, a proféták bűnei is le van írva. Ezt érdemes megszillelni, ezt a gondolatot, még mielőtt azt mondanánk, hogy az a Biblia az hazug, meg mit tudom én, meg van hamisítva. Hát, hogyha meg van hamisítva, akkor miért nincs úgy hamisítva, hogy csak arról szóljon, hogy a héberek milyen erényes emberek voltak, ugye Istennek. Ők mitől Isten népe a héberek, a zsidók? Hát attól is például, hogy le van írva az ő nyomorúságok, az ő hazugságaik, az ő képmutatásuk, le van írva a héberek bálványimádata, le van írva, hogy miként veszették el a harcokat a bálványimádat miatt. Most nézzél meg egy másik történelemkönyvet, és az arról szól, hogy volt egy ártatlan nép, például a román, vagy a magyar, vagy akármelyik másik, és őket üldözték, és ártatlanul, úgymond a gonosz ellenség legyilkolta őket. Na, a héber történelemkönyv az nem erről szól, hanem az arról szól, hogy okkal, jó okkal engedte meg a mindenható Isten az ő bűneik miatt, az ő gonoszságaik miatt, az istentelenség miatt, amiatt, hogy hátat fordítottak Istennek, amiatt engedte meg a mindenható Isten, hogy elveszítsék a csatákat, és sokan elvesztenek, sokan elvesztek a pusztában is, sokan elvesztek Babilonba, és így tovább, és így tovább. Tehát azért történelemkönyvnek ugye azt mondhatjuk, hogy egy kissé hát elfogulatlan, mert a történelemkönyv általában elfogult a néppel szemben, akinek a sorsát, történelmét megírja. De a Biblia, vagyis a Tóra az elfogulatlan, mert leírja a Dávid bűnét, a Dávid gonoszságát, a paráznosságát, az ő gyilkosságát, mindent leír. Mindent leír. Na ebből is lehet nagyjából következhetni arra, hogy a héberek valóban Isten választott népe. Nem azt jelenti, hogy tökéletes nép, hanem választott. Isten kiválasztotta őket, hogy azáltal tanítsa az egész világot. Erről szól a zsidók könyve, héberek történelemkönyve. És akkor Persze ott még voltak proféták, voltak proféta nők is, voltak bírák, egész, mondjam azt, hűséges proféták, nagyhitű proféták, de olyan hittel, amilyen volt Jézusban, a történelem nem, az ember nem találkozott. Nem találkoztunk, legalábbis nem tudunk arról. Sokan hittek persze a hazában, és a hazáit meghaltak, ami ugye látható, kézzelfogható haza. Ami csupán 60, vagy 70, 80, 90 évig haza, utána meg nem haza. Sokan ezért meghaltak. De hány olyan embert láttál mostanig, vagy hallottál mostanig olyan emberről, aki egy olyan hazáért adta az életét, amelyet nem is látott. Ilyenről nem igazán tudunk, hogy egy olyan hazáért adja az életét, amelyet nem is lát. Tehát Jézus azért a hazáért adta az életét, amelyet ő nem látott, az ő szemei nem láttak, az ő testi szemei nem láttak, mint hogy a mi testi szemeink sem látják a mennyek országát. A láthatatlanért adta az életét az Úr Jézus. És az Úr Jézus után olyan hitet tapasztaltunk meg, láthatunk, amely hasonló az övéhez, mert ő a hitet megújította itt a földön, mert beszélt a mennyek országáról, az örök életről, és így az emberek, némelyek hajlandók voltak lemondani az ő földi életükről, hogy megkapják azt az életet, amiről beszél Jézus. István volt az első vértanú, aki mint diakonus, nem is volt apostol. Ő egy ilyen mosogató volt, egy ilyen fuski-öblicski az apostoloknál, aki lopta a hitet az apostoloktól. Képzeld el, hogy ő hajlandó volt szolgálni az apostoloknak, nekik felszolgált, hogy hallja azokat a dicsőséges dolgokat, amiket ők mondhattak Jézusról. Hát ő szolgálvá tette magát, hogy valamiképp hallja az igazságot. El tudunk-e képzelni ma olyant, hogy valaki szolgálvá tegye magát olyan emberek előtt, olyan emberek számára, akik beszélnek Isten dolgairól. Annak örvendünk, hogyha megtűrnek is, és nem vernek meg, amiért mi beszélünk Isten dolgairól. Nem, hogy valaki azt mondja, hogy te, ez engem annyira érdekel, hogy hajlandó vagyok bármit megtenni, csak hogy hallhassam, amiről beszélsz. Hát ez már nem igazán jellemző. A hit elkopott, az biztos. Elkopott. Az a hit, amit István és az apostolok megmutattak, az a hit elkopott. És most elmondanám, hogy a világ hogyan próbálja meg ellopni a mi hitünket. Egészen pontosan az Istenbe vetett hitünket. Mert az ember nem tud hit nélkül élni, mindenkinek van hite. Tehát nem létezik olyan ember, akinek nem lenne hite. Van, aki hisz önmagában, van, aki hisz a mesterségében, van, aki hisz egy filozófiában, egy elme életben. Tehát mindenki hisz valamiben. Hit nélkül ember nem létezik a Földön. Itt a kérdés az, hogy az ember az életben hisze, az élet szavában hisze, vagy pedig olyan szavakban, olyan elme életekben, olyan dolgokban, amelyek a rothadás irányába viszik őt, a halálba viszik őt. Néhány nappal ezelőtt kaptam álmokat éjjel, és hát kemény álmok voltak, és éreztem, hogy kéne arról beszéljek, de valahogy ugye a körülmények zavartak, úgy az a nem volt csend, és úgy vártam, hogy legyen már csend valahogy, hogy beszéljek, pedig ez már csapda volt, itt már elbuktam, mert a körülményektől függetlenül kellett a beszéljek, tehát kezdjem el azt, amit kaptam, kezdjem el és mondjam, ne gondolkozzak, ne várjak az alkalmas körülményre, mert nem biztos, hogy mindig alkalmas lesz a körülmény. Akik be voltak zárva a hitük miatt a börtönbe, számukra nem volt alkalmas körülmény. Fájdalomban voltak, ki voltak gunyolva, akár zaj is lehetett, vagy parancsot kaptak, hogy fogják be a szájukat, ne beszéljenek, ne énekeljenek. És ők mégis beszéltek, és megvallották a hitüket, amiket kaptak Istentől, arról ők bizonságot tettek a börtönben is. Tehát ezért csapda az, hogyha az ember várja az ideális körülményeket, és ezért azt kell mondjam, hogy számomra hatalmas ajándék, hogy hallhatok olyan bizonságtevőket, akik a város zajában mennek az úton. Ott van Ákos például, aki tényleg ott a kutyák között egyszerre három vagy négy kutya is ottan ugat, teleugatja a felvételt. De hát, na, megzavarja, hallom rajta, hogy megzavarja azért a kutyaugatás. Különösebben nem rajong, ő sem érte. De mégis nem zökkenti ki őt, hanem mondja tovább azt, amit mondania kell. Na, én vártam az ideális körülményre, hogy akkor ne zavarjon semmi, és akkor elmondhassam azt, amit el kell mondanom. Közben az történt, hogy amikor a körülmény már ideális volt, úgymond, bekapcsoltam a számítógépet, és mivel ugye zsigerből az ember rákattint, megnyitja a Facebookot, elém jött egy valamilyen hír, valami híradó a politikusok képével, az erdélyi politikusok képeivel, és abban a helyben jött arra a reakcióválasz. És nem hiszem, hogy amit írtam, arról az helytelen lett volna. Hanem inkább az történt, hogy mivel én arról írtam, elkezdtem írni arról, és azzal foglalkoztam, amit az ugye kiváltott hirtelen belőlem. Mert ugye az én lelkemben mondjam azt a védekezési mechanizmus bekapcsolt, amikor jött egy hazugság velem szembe az interneten, abban a helyben a lélek reagálta arra is, próbálta lefegyverezni azt a hazugságot. És megírtam azt a cikket a választásokról, Kelemen Hunor meg Markó Béla, és közé is tettem. Azonban az történt, hogy amit én aznap éjjel kaptam Istentől, azt én elmulasztottam megosztani. Tehát már nem tudtam ráhangolódni arra, mert kiestem abból az állapotból. Kiestem, tehát úgy maga az a téma, amit kaphattam Istentől, az háttérbe került amiatt, amit én választottam. És persze, most az Úristen mit tegyen ilyenkor? Ha ő ad valamit, hogy arról beszéljek, és arra ő adja az áldást, adja a békességet, akkor ő nem adhatja az áldást arra is, amit én választok. Tehát ő nekem becsomagol egy valamit, egy kijelentést, egy fontos dolgot, amiről fontos lenne beszélni. És odaadja azt nekem, és én nem azzal foglalkozok, hanem persze én meg is írtam, tehát én erről írtam később, amelyik hajnalban felkeltem, és leírtam azt, hogy Shakespeare hazudott. Mert nincs olyan, hogy nem lenni. Tehát azt mondja, lenni vagy nem lenni. Nincs olyan, hogy nem lenni. És abban elmondhattam azt, hogy a kérdés az, hogy lenni, mert mindenképpen van az ember. Vagy igazságban, vagy hazugságban. De hogyha én, amiről beszélek, éppen most, amiről beszélek, hogyha az nem friss, az nem Istentől adatik, az már is hazugság. Hogyha én most arról beszélek, amit kaptam néhány nappal ezelőtt, az már hazugság. Mert akkor az fontos lett volna, de most már nem biztos, hogy fontos. Kemény, ugye kemény dolog ez. És akkor így az Úristen megengedte a vádlót, aki hát végezte is a munkát. Olyan hűséges tudnék lenni, mint a vádló, amilyen hűséges. Akkor azt jelenti, hogy akkor én már a mennyben lennék. És megengedte a vádló munkáját, hogy dolgozzon az én elmémben, és fellázadtam, megutáltam Istent is, megutáltam ezt az utat, mert elment a békesség, és nem értettem, hogy mit vétettem akkor át, hogy így elment a békességem, és tényleg azt éreztem, hogy Isten elhagyott. És persze az álmokat, amiket kaptam, akkor azokat test szerint nem értelmeztem. Tehát a test szerint az ugye minden álom hülyeség egyébként. Tehát az agy szerint, az elme szerint minden álom hülyeség. Az elme számára balondság, ez meg van írva. És ugye a vádló azt is felhozta, hogy amit én kaptam akkor álomban, az ugye balondság volt. Tehát megvádoltam Istent, hogy ő engemet ilyen bolondságokkal fáraszt. Lefáraszt engem a különböző olyan dolgokkal, haszontalan, fölösleges dolgokkal. Holott eddig mindig azt láthattam, mindig azt tapasztalhattam, hogy ha nem is értettem valamit, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, elkezdtem beszélni arról, akkor azt ő kibontotta, kifejtette, és volt örömöm és békességem abban, sőt, le voltam nyűgözve, hogy az álomkép, meg a képes beszéd, amit kaptam Istentől, hogy az mennyire értelmetlen az elme számára. De azáltal, hogy kezdtem arról beszélni, és Isten lélekben nekem megsúgta, vagy mondta, hogy az miről szól, azáltal dicsőséges tanítássá bontakozott ki. De ez nem történt meg ebben az esetben, mert én mással foglalkoztam, mint amivel kellett volna foglalkozzak. És kedves barátaim, kedves hallgatók, itt ezen a ponton kellett megtapasztaljam azt, hogy olyan hirtelen kezdtem zuhanni, hogy az valami hihetetlen. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy lehet olyan hirtelen zuhanni. És ugye az elme, a test, az végezte a dolgát, tehát ő megragadta az alkalmat, hogy gyorsan leuralja a lelkemet. Próbálta leuralni a lelkemet, és nyilván Isten ő tudta, hogy mi az ő terve, de kénytelen volt megengedni, hogy tapasztaljam meg, mit jelent a hűtlenség, mit jelent az, amikor nem azzal foglalkozok, ami tökéletes, mert az Úristen a tökéletest adja nekünk mindig, minden éjjel. Azt adja, ami tökéletes. Nem a tökéletlent adja, hanem a tökéletest adja. És akkor én azzal foglalkozok, ami tulajdonképpen egy csapda. Mert maga a provokáció, a provokátorok azért vannak felállítva kint a világban és a világhálón, hogy eltereljék a figyelmünket a tökéletesről. És velem ez történt. Tehát ilyen a cikket én el fogom letörölni, amit kiírtam. A választásokról, arról, hogy hogyan működik a politika, mert igaz, tehát hasznos lehet, Isten azt jóra fordítja bárki számára, azonban számomra, annak a cikknek óriás volt az ára. Én abban szinte belehaltam, abban a rohadt cikkbe, hogy én arra reagáltam, és elmondom nektek, hogy elég sokan kerestek meg az interneten, és én ezúttal is mindenkitől elnézést kérek, hogy ha rám írnak, vagy kommentelnek, vagy írnak üzenetet, hogy nem fogok válaszolni. Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy én belefoljak minden fölösleges kérdésbe, provokációba. Mert én már eddig is annyi lelket pazaroltam a saját lelkemből, és még az Istennek a kegyelméből is annyit pazaroltam arra, hogy, hogy reagálják arra, amit mások kérdeztek tőlem, vagy elküldtek, mert küldenek nekem mindent, hogy mit tudom én, most valahol tűzdött ki, mit tudom én, Kínában, vagy gyermek öngyilkosság, meg ilyenek. Emberek, én nem arra kaptam elhívást, hogy én belefussak minden provokációba, mert azáltal kinyírom a saját lelkemet. És ezért mondtam azt, hogy az én hitem is elég gyenge. Én összesen merném hasonlítani a hitemet nem ugye Jézus hitével, hanem az apostolok hitével sem, az István hitével sem merném összehasonlítani az én hitemet. Egyszerűen úgy gondolom, hogy óriási veszélyben az én lelkem. Mindannyiunk lelke egyébként, de az én lelkem. Elmondtam azt, hogy leírtam azt is, hogy a mai ember lelke mit van veszélyben. Abban a Shakespeare hazudott című írásban le van írva, hogy miért van óriási veszélyben a mai ember lelke. Az ember lelke sosem volt akkora veszélyben, mint ma. Tehát soha nem volt akkora fenyegetés a világban, a lélekre nézve, mint ma. Naponta 10 000 szám jönnek a provokációk, a fölösleges ingerek meg impulzusok az interneten keresztül. Én nem is tudom, hogy még meddig fogok internetezni, fogalmam sincs. Csodálkozom azokon, akik csak úgy használják a nettet, és jóformán semmit nem tesznek közzé, nem tesznek bizonságot, hogy ők hogy bírják. Én be kell nektek valljam, hogy én nagyon rosszul bírom. Tehát óriási kísértés számomra az internet, hatalmas kísértés. Persze, aki benne van a kísértésben, összeolvad a kísértésre, belefolyik mindenbe, annak nem tűnik fel. De mivel, hogy én látom az igazságot, látom a keskeny utat is, látom azt is, érzékelem azt, hogy hogyan próbál leszakítani engemet a keskeny útról az internet, meg az interneten bejövő különböző információk, meg impulzusok. Engemet nem kell érdekeljen, hogy mit mond Putyin, vagy hogy valaki felakasztotta magát. Felakasztotta és kész. Ez történt. Én nem kell mindenre reagálni, mert másképp be fog golyózni. Tehát most mondanám azt, hogy szálltok le rólam az ilyen kérdésekkel, de nem mondom, mert ez rajtam múlik teljes mértékben, hogy én, ha meg is látok egy ilyen kérdést, akkor arra reagálni fogok-e, vagy nem. Ha látom, hogy valaki provokálni, akkor azt le fogom tiltani. Maximum. Tehát én nem kell belemegyek minden provokációba, és én nem kell mindent véleményezzek. Tehát én nem kell elhitessem magammal, hogy én tudom a választ mindenre, és én mindenre meg kell adjam a megfelelő reakciót. Mert nekem azt kéne cselekednem, és Isten gyermekének azt kéne cselekednie, amit Isten mond neki. Sem többet, és sem kevesebbet. Meg sem tudnánk halni. Hogyha azt cselekednénk, amit Isten mond nekünk, meg sem tudnánk halni. Hát mitől halljunk meg? Amit Isten mond, az nem öl meg minket. Hanem életre víz. Az ő szava örök élet. De hogyha én folyton belefutok olyan kérdésekbe, olyan provokációkba, amelyek számomra irrelevánsak. Tehát nekem nem kell azzal foglalkozni, mert a mindenható Isten pontosan tudja, hogy nekem a mai nap folyamán mivel kell foglalkoznom. És azt adja nekem, amivel foglalkoznom kell. Na szóval, mivel hogy én ezt cselekedtem, ezért ugye kizökkentem a Isten jelenlétéből, a Szentlélek jelenlétéből. És nagyon kemény vádak jöttek. A saját elmém vádolt, hogy nem vagyok méltó erre az útra, és igazából ez igaz is, csak azt nem szabad elfelejtsem, hogy eddig sem azért jártam ezen az úton, mert méltó voltam erre, hanem azért, mert ajándékba kaptam ezt a lehetőséget Istentől. Tehát az elme az brutálisan vádolt, és vádolta Istent is. A test, a másik ember, ahogy mondja Pál apostol, ez borzalmas egyébként. Tehát én tényleg várom, legyen már egyszer vége. Én várom azt, hogy legyen egyszer már vége, hogy ne legyen két ember, mert ebben a világban mindenki skizofrén emberek. Itt nem csak az skizofrén, akiről meg van állapítva tudományosan vagy orvosilag, hogy skizofrén, itt mindenki skizofrén. Tehát Pál apostol megvallotta, hogy ő skizofrén. Persze nem azt mondta, hogy skizofrén vagyok, hanem azt mondta, hogy két ember lakozik bennem. Van a testi ember, az óember, itt van bennem. Tehát a testem ellensége Istennek, teljes mértékben. Az elmém, az agyam ellensége Istennek. Tehát bennem a Szentlélek, Istennek a lelke, az, aki barát az én lelkemmel. Az új ember, lélek szerint, aki vagyok, az Istennek a barátja. Ő a gyermek. A Krisztus vére által, aki meg lett váltva. Ő a gyermek, ő a barátja Istennek. De az én óemberem, azt mondja Pál apostol, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, immé újjá lett minden. Na most ezt ő leírta, de azt is leírta, hogy két ember lakozik bennem. Meg hogy töv is adatott az ő oldalába, a sátán angyala, hogy gyötörje őt, nagy felfúvalkodjon. Tehát azt jelenti, hogy igen, mi megkaptuk az új embernek a lehetőségét, hogy új emberek lehessünk az igazságban. Azonban nem szabad elfelejtsük azt, hogy ott van az új ember is, a régi ember. És a régi ember lesi az alkalmat állandóan, hogy hogyan uralja le az új embert. A régi ember nem tűnt el. Ha valakinek ez összejött, azt mondja, hogy neki már eltűnt a régi ember, én örvendek neki nagyon, csak picit kételkedek abban, hogy az valóságosan megtörtént. Mert különben miről szólna a hitnemes harca? A hitnemes harca miről szól? Hogyha a régi ember teljesen eltűnt, akkor kivel harcolsz te? Senkivel. Miért? Azért, mert semmi megújulás nem történt. Tehát az ember ugye, most mondjam azt, hogy a skizofrénia, hogyha teljes mértékben bele vagyunk olvadva a világba, tehát e világ értékrendje szerint élünk, a skizofrénia az nem nyilvánvaló. Egészen pontosan nincs is skizofrénia, tehát aki a világ barátja, úgymond, világbarátja akar lenni, aki összhangban van ezzel a világgal teljes mértékben, az nem skizofrén. Tehát a skizofrén az valamilyen tudom, hogy elég kemény kifejezés ez, de skizofrén az, aki megismerte az igazságot valamilyen szinten. Mert annak az embernek a lelkében az igazság hadakozik, háborozik, háborog az ő lelke, mert harcol a hazugsággal, hogy leontsa a hazugságnak a falait. Aki az igazsággal nem találkozott, vagy nem fogadta be az ő szívébe az igazságot, az nem skizofrén, hanem teljesen, úgymond, normális módon szolgálja a mammont, e világolat a sátánt. Tehát a hitnemes harca az akkor kezdődik el, amikor megjelenik a törvénytipró, a törvénytaposó. Persze ezt a kereszténységben ezt úgy értelmezik, hogy jaj, aztán majd Amerikában, vagy Iránban, vagy Izraelben meg fog jelenni a törvénytaposó, nem emberek. Ez. Nem azt mondom, hogy ez nem történhet meg. Amúgy meg is történik, folyamatosan megtörténik ez. Hogy megjelenik egy ilyen globális törvénytaposó most Donald Trump képében, vagy teljesen mindegy. De hogyha mi így ilyen globálisan gondolkodunk, akkor a lelkünkkel mi lesz? Ez a kérdés. Tehát, hogyha én nem akarom felfogni azt, hogy a törvénytaposó, a törvénytipró, az bennem jelenik meg. Mert az igazság jelenlétében lelepleződik. Tehát ott volt bennem folyamatosan. Én Istennek az ellensége voltam egész életemben. Csak azáltal, hogy a Krisztusnak a szava, az ő beszéd, az ő vére bekerült az én vérkeringésembe, az ő vére leleplezi bennem a törvénytiprót, a törvénytaposót. Tehát én értem, hogy Pál apostol ezt mondta, meg azt mondta, jól mondta Pál apostol, csak a probléma az, hogy ezt vallásosan szeretjük úgy értelmezni, hogy hát először meg kell lenni, amit tudom az Antikrisztus valahol, a törvénytaposú, mit tudom én, valahol Babilonban, vagy Irakban, vagy Iránban. És addig spekulálunk kifelé, hogy nem veszük észre, hogy bent mi a helyzet. Hogy a törvénytaposú, a törvénytipró az bennünk jelenik meg. Eddig is bennünk volt, de az igazság jelenlétében megmutatkozik, lelepleződik. Erről szól a törvénytaposó megjelenése. Nem pedig arról, hogy valaki, mit tudom én, Székelyföldön azon spekulál, hogy vajon Amerikában mikor fog megjelenni a törvénytaposó, vagy mit tudom Izraelbe. És sok ilyen spekuláció van, és nagyon-nagyon kelendő, tehát ezt milliószán nézik az emberek. Több százres nézettsége van, hogyha valaki arról spekulál, hogy vajon ki az Antikrisztus? Netán Orbán Viktor, vagy Putyin, vagy ki az Antikrisztus? Hát az Antikrisztus, hogyha bennem nem jelenik meg emberek, akkor én nem fogok megmenekülni. Bennem meg kell jelenjen az Antikrisztus. Tehát, hogy a Krisztus leplezze le az Antikrisztust én bennem. Ugye? Hát ez a lényeg. Ez a megváltás lényege. Vajon most engemet Poncius Pilátustól akar megmenteni Isten? Meg Herodestől? Meg Donald Trumptól? Meg Putyintól? Hát, teljesen biztos, hogy nem. Hanem attól a törvénytiprótól, aki bennem volt, amióta létezem. Nem amióta létezem, hanem amióta kijöttem az Édenből, kijöttem a gyermekkorból. Amikor én is fenevaddá váltam, elkezdtem paráználkodni. És elkezdtem a magam útját járni, mint törvénytaposó, törvénytipró. Azóta bennem van. Csak mostanig azt csinálta, amit akart, mert leplezett volt az ő tevékenysége. Amíg a Krisztus bennem jött az életembe, addig ő nem fette fel. És lám-lám, mit tesz a törvénytaposó? Hát, meg tudja azt cselekedni, hogy foglalkozzunk bármivel is foglalkozzunk Isten nevében, hogy legyen jól leplezett a mi tévelgésünk, legyen véleményünk az időjárásról, a gyermekek korai elhalálozásáról, meg a balesetekről, meg az öngyilkosságokról, meg mindenről legyen nekünk véleményünk, kivéve arról, ami bennünk zajlik. Most én nem azt mondom, hogy az Úristen, hogyha felhozza valaki számára, egyértelműen felhozza azt, hogy most Budapesten milyen baleset történt, vagy milyen tragédia történt, ha valaki erre hívást kap, mindenki beszéljen, teljesen rendben van, erről beszélünk, hogy valakinek ezt adja mindent Úristen, akkor beszéljen erről. De hogyha én arról beszélek, amit nekem Mariska néni elküldött a Facebookon, hogy na, tessék, hát néha úgy most ezt muszáj elmondjam, tetszik, vagy nem, ezt el kell mondjam, hogy lehet, hogy ezt magamnak én, sőt, biztos valamilyen mértékben ezt én idéztem elő, hogy úgy kezelnek engemet, mint egy ilyen pitbullt, egy ilyen Istenben hívő pitbullt, hogy akkor nekem megírják, elküldik nekem azt, hogy mi történt a keleti pályaudvaron, mit tudom, valakinek ellopták a pénztárcáját. Na, akkor gyorsan azt én véleményezze. Gondolják azt aztán, hogy Isten nevében meg fogom oldani azt a kérdést, hogy az öreg nénének ellopták a pénztárcáját a keleti pályaudvaron. Vagy a udvarban, nem tudom, hogy mondják ezt Budapesten. És akkor elküldik azt, hogy mit tudom, hogy felgyulladt egy istálló, mit tudom én, valahol Kínában, vagy Japánban, vagy mit tudom én mi. Vagy földrengés volt, cunami volt, mit tudom én, a Holdon. És akkor azt várják, hogy akkor én erre gyorsan reagáljak, akkor én mondjam el, hogy hát akkor most a világ vége, mert cunami volt a Holdon. Emberek nem érdekel, engem nem szabad érdekeljen, hogy a Holdon cunami van. Egy anyuka Floridában, na ott én voltam hurikán, tudom, hogy milyen a hurikán, voltam hurikánban, Floridában. Egészen pontosan Florida környékén hajóztunk, és a hajóval benne voltunk a hurikánban, a Katrina hurikánban, és még egy másikban, nem tudom, azt hogy hívták, Vilma vagy, nem tudom, Vilmos, kettő közül valamelyik. Teljesen mindegy. Van két filmrendező testvérek, valami Kendrick, azt hiszem, hogy hívják őket, Kendrick Brothers, és ilyen keresztény filmeket rendeznek. Az ő édesanyjuk, amikor ők gyermekek voltak, Floridában éltek, és jött egy hatalmas hurikán, és az anyuka, ő nem azzal foglalkozott, hogy a híradóban mit mondtak, vagy mit mondtak be a híradóban, hogy ez lesz, meg az lesz, vagy mit tudom én, hova kell fedezékbe vonulni, hanem akkor jött a hurikán, akkor megfogta a két gyermeket, és áldotta mindenható Istent. Imádkozott a mindenható Istenhez. És a hurikán jött, aztán majd odébb át, tehát elment a hurikán, továbbment a hurikán, és amikor kijött a házból, az összes ház össze volt omolva, kivéve az övékét. Na ez volna az Isten gyermekének a dolga, hogy ne azzal foglalkozzon, ami kint történik, hogy akkor valamelyik politikus, vagy valamelyik celeb mit mondott, mit befizett az interneten, a Facebookon. Nem arról kell, hogy Istennek a gyermekkel beszéljen. Persze, tehát mondom, hogy van, lehet kivétel, amikor Isten arra indít, hogy akkor Istennek a gyermeke mondja el, hogy miért hazugság az, amit mond például most a választási kampányban, amit mond Magyar Péter. Nekem is volt indításom arra, hogy beszéljek a választásokról. Hogy még fog-e beszélni, azt nem tudom. De volt indításom arra, hogy beszéljek a választásokról. És elmondhattam azt, hogy ezt hogy mutatja nekem a mindenható Isten a választásokat, hogy az mennyire összeegyeztethető a hittel, az Istenbe, az ő szavába vetett hittel. Több felvétel is készült erről, hogyha adja még az Úristen, addig akkor még fog készíteni felvételeket, ha nem, akkor nem fogok készíteni. Tehát, de azt kell, hogy felfogjuk, megértsük, hogy nekünk arról fontos beszélni, ami Isten szerint soron következő. Mert én mondhatok olyan dolgot, ami igaz, egy ilyen általános igazság, tegyük fel a választásokról, vagy bármiről. De hogyha számomra az nem soron következő, hogy én arról beszéljek, hogy én azzal foglalkozok, akkor én hazugságban vagyok. Én bűnben vagyok. És nem szeretnék túlságosan belemenni abba, hogy mit elmélyezett számomra az, hogy nem azzal foglalkoztam, amit kaptam Istentől, mert az egy nagyon borzalmas érzés volt, és éreztem, hogy kész vége. Tehát itt az én utam eddig tartott. Egy ilyen hiba miatt, emberek. Azt éreztem, az én utam eddig tartott, és Isten muszáj volt megengedje, hogy érezzem meg, hogy mi a következménye a kétfelé sántikálásnak. Annak, amikor én nem azzal foglalkozok, amit ő nekem mutat és ad. Tényleg én már kívántam volna meghalni, és egyszer már legyen vége mindennek, ezt éreztem. Legyen már vége mindennek, mert én már nem akarok harcolni semmit. Nem szeretnék csinálni. Úgy éreztem, hogy gyulaktam mindennel, pedig ezt nem én kell eldöntsem. Hogyha én döntöm el, hogy mikor legyen vége mindennek, akkor azt jelenti, hogy én még óriási bajban vagyok. Mert ezt Isten dönti, hogy mikor lesz vége, hogy meddig kell harcoljak. Addig kell harcoljak, amíg ő adja, hogy harcoljak. Tehát nagyon padlóra kerültem, és pontosan, mint abban a filmben, aminek a cím az, hogy belső háború, hát azt én megéltem. Azt a belső háborút én megéltem, az borzalmas volt. Borzalmas volt, és végén már tehát mindent, tehát mindenét vádoltam magamat. Mindenét vádoltam magamat. És még azt kell mondjam, hogy nem is jogtalanul, mert a vád az jogos volt. Mert én, hogyha olyant csinálok, amivel a saját lelkemet megfertőztetem, azáltal nem csak az én lelkemet fertőztettem meg, hanem azok lelkét is megfertőztem, akivel egy test vagyok. Úgy, mint a házasságban férfi és nő egy test, ugye? Hogyha az egyik parázna, akkor a másik is parázna. Na most, hogyha a bizonságtevő között, akik ugye egy lélekben vannak, és Isten megmutatta, hogy ti egy lélekben vagytok egymással, együtt egy lélekben vagytok. Hogyha egyik megfertőzi magát, azt gondolja, neki mindent szabad, akkor tudjál róla, hogy egyrészt nem minden szabad neked, még akkor sem, hogyha senki nem látja, mert Isten látja. És itt az történik, hogy ha én nem vigyázok arra, hogy mit csinálok, akkor megfertőzöm az egész testet. Az egész testet. Az én szabadosságommal, a szabadságom, hát úgysem látja senki, hogy mit cselekszek én. Hogyha én megengedem magamnak azt, hogy én folyton a lélekkel párhuzamosan cselekedjek, tehát nem vele együtt, hanem párhuzamosan. Tehát Istenen kívül azáltal én folyamatosan fertőzöm a testet. És akkor Isten muszáj megengedje, vagy muszáj szétszedje úgymond a testet, és kivettetsz a testből. Kivettetek a testből. Tehát ez megtörtént, Isten kivet engemet a testből, hogyha én a testet fertőzöm, a Krisztus testét én megfertőzöm, mint testrész, ugye, mint kéz, vagy mint láb, vagy mint szem, vagy bármi, amilyen szerepet kaptam a testben, hogyha én a testet megfertőzöm azáltal, hogy hűtlen vagyok, azáltal annak következtében Isten, tehát vagy engedi a test megfertőződjön teljes mértékben, a test elvesszen, vagy pedig levágja azt a testrészt. Tehát a szőlővesszőt levágja a szőlőtőről. Tehát ő levághatja a szőlővesszőt. Én vagyok a szőlővessző, te vagy a szőlővessző. És hogyha nem azt csinálod, amit Isten mond, amiben ő adja egyébként az örömet, a békességet, ha nem azt csinálok, amit Isten mond, akkor ő levág minket a szőlőtőről. És akkor azért, hogy a szőlőtőt ne fertőzzük meg, tehát ha a szőlővessző nem terem gyümölcsöt, akkor nem fogja Isten a szőlővesszőt a szőlőtőn hagyni. Mert azt mondja, hogy ez a szőlővessző szívja a táplálékot a szőlőtőről, de nem terem gyümölcsöt. Tehát elszívja a táplálékot a többiek elől, de ő maga nem terem gyümölcsöt. És kivágattattól, így fogalmazza Pál apostol. Emberek, ki lehet vágatni a szőlőtőből, hogyha minket nem érdekel az, hogy nekünk közösségünk legyen szüntelen az Atyával. Nem tudom egyébként sem, tehát fogalmam sincs, hogy ezt az Úristen meddig engedi, vagy meddig gondolja, hogy ennek helye van. Hogy némelyek a bizonságtevők az interneten, ugye egy test legyenek egymással. De az biztos, hogyha ez a dolog romboló, és rombolóvá kezd válni, akkor vagy a test fog meghalni, a test fog mindenestől elveszni, ezt nyilván Isten nem akarhatja, vagy pedig azok a szőlővesszők levágatnak a szőlőtőről, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, és ezt már láttuk. Ilyet már láttunk, emberek. És én megéreztem annak a gyötrelmeit, hogy amikor az ember kivágatik a szőlőtőről, abban helyben megjelenik a törvény, jön a vádló, és törvényeket akar úgymond gyorsan létrehozni, hogy akkor most ő majd a kezébe veszi az irányítást, és akkor majd ő megoldja. Én is ezt csináltam. Annyira, tehát végül már mindenre fellázadtam. Fellázadtam a mindenható Istenre. Fellázadtam saját magamra, utáltam magamat. És utáltam a testemet, és mondtam, hogy ha a test ilyenre képes, ilyent csinál, ilyen bűnt követel, hát akkor nem fogom hagyni, hogy ő tovább de ugye én nem fogom hagyni, hát ki nem fogja hagyni, hát maga a test. Tehát az ördög nem fordul maga ellen, emberek. Az ördög nem fordul maga ellen. Tehát én azt mondtam, hogy nem fogom hagyni, hogy a test ezt cselekedje. Tehát megsanyargatom magamat. Akkor a kezembe vettem az irányítást, akkor azt mondtam, hogy hát Krisztus, veled nem sikerült, de én majd megoldom. Én majd elkezdek böjtölni. És igen, még böjtöltem is, hogy magamat megsanyargassam. És abban a helyben, hát az történt, hogy hallottam, talán Ákos beszélt valamelyik, azt sem tudom pontosan, egészen pontosan mit mondott, de abban a helyben az az egy mondat, amit hallottam a bizonságában, kiuzanított engem teljes mértékben, hogy most veszem a kezembe az irányítást. Most akarom Istentől visszavenni az irányítást. Elkezdek én böjtölni, és gyorsan én majd megoldom, saját törvényekkel meg fogom oldani, és megigazítom saját magamat. És akkor azt mondtam, hogy hú, ez nem megoldás. Ez nem megoldás. Ha azt akarom, a mindenható Isten, akkor engem el böjtbe helyez, mert tudom, hogy milyen. Amikor Isten helyez böjtbe, és nem emberek. Nem a saját agyam, nem a saját elmém helyez engem el böjtbe, hanem a mindenható Isten. Nem volt semmi kétségem, vígan böjtöltem. Pontosan megvan írva, vígan, vidáman böjtöltem. 3 héten keresztül. Nekem ezt adta mindenható Isten, kedves barátomnak 30 napot adott például. Ugye ez több három hétnél, egy hónapig böjtölt. Nekem három hét böjt volt, de vígan emberek. És a kedves barátom, ugye neki Isten megengedte, hogy elbukjon, és őszintén remélem, hogy fel fogja őt ébreszteni mindenható Isten, mert neki van hatalma arra, hogy felébressze őt, de nekem látnom kellett azt, hogy velem mi történt. Annak következtében, hogy emberi megfontolásból, vagy emberi hatásra, emberi utasításra olyan bőjtbe kezdett, ami őt nem a békességbe vitte, hanem a békétlenségbe, totális békétlenségbe. És eszembe jutott, hogy mi történt vele, és azt mondtam, hogy én biztos nem fogok bőtölni. Kész, ennyi volt. Ha azt akar Isten, akkor elveszi az étvágyamat, és bőtbe helyez. És arra nekem lesz békességem, nem kell a pofámat eltorzítsam, hogy akkor most én bőtölök is, és most mindenki azt tartsa tiszteletben, hogy én bőtölök, mindenki álljon vigyázba, nem. Tehát abban a helyben egy ilyen, ez a, nem tudom pontosan, melyik mondat volt az Ákostól, amellyel így kaptam így a kiozanítót. Megadottam a felvételt, abban a helyben mentem és kajáltam. Mondtam, én nem fogom magamat megigazítani. Elég volt, hogyha magamat elbuktattam, megigazítani is nem fogom, mert nem tudom megigazítani. Az ember könnyen belesik abba a csapdába, hogy azt hiszi, hogy akkor most ő meg tudja igazítani magát. Emberek nem. Itt csak azt lehet csinálni, bármit elkövettünk, bármilyen bűnt elkövettünk, bármilyen engedetlenség Istennel szemben, bármilyen hazugság. Csak azt lehet csinálni, hogy megvalljuk őszintén, Istennel járunk, és azt mondjuk, hogy Uram, irgalmaz, elrontottam, kérlek, Atyám, könyörülj rajtam, óvjál meg attól engem, hogy meg is akarjam oldani. Tehát miután elrontottam, még meg is akarjam oldani. Mert amikor az ember meg akarja oldani azt, amit elrontott, akkor bebiztosítja magát a tévelgésbe. Tehát ez az Ádám és Éva sztoria. Tehát hogyha már az agyammal felfogtam, akkor fogjam fel a teljes testemmel, ugye a szívemmel is, hogy a nagy probléma az volt, amit elkövetett Ádám és Éva, hogy nem csupán elbuktak, hanem eltették magukkal és egymással, hogy ők majd megoldják. Emberek nem tudom megoldani. Fogalmam sincs. Azt sem tudom, hogy hol kezdem. Az általában az ilyen megoldásokból származnak az elme zavar, származik az elme zavar, az elme baj, a totális depresszió, meg tényleg ilyen téboly. Tehát a megoldásból származik a téboly. Az emberi megoldásból származik a téboly. De amikor az ember azt mondja időben, hogy Uram, én elbuktam, elestem, eltaknyoltam, könyörű rajtam, mert nem tudom ezt én helyrehozni, na akkor ő helyreállítja. Hogyha helyre tudnánk állítani, akkor ő nem küldte volna el Jézust. Tehát nem lett volna ő testé Jézusban. A Jézusnak az ő önként vállalt áldozatának a legfőbb üzenete az, hogy az ember nem tudja helyreállítani. És ezt, aki felfogja, hogy bármilyen bűnt követsz el, bármilyen hibát követsz el, nem tudod helyreállítani. Azonban az Úristen megadhatja ajándékba azt, amikor az ember belátja ezt, hogy nem tudja helyrehozni, helyreállítani, amit elrontott, Isten megadhatja ajándékba, hogy ő maga helyreállítja, ő helyreállítja azt, amit mi elrontottunk. Ezt ő meg tudja csinálni. És akkor ő kerül ki győztesként az egész harcból, és nyilvánvalóvá válik az, hogy én voltam az, aki elbuktam, aki elrontottam, aki gyilkoltam, aki hazudtam, aki megutáltam őt, pedig ő maga az élet, és ő volt az, aki helyreállította, aki ajándékba adta a helyreállítást. Pedig eszembe jutott a barátom kapcsán, érdekes, hogy magam kapcsán nem jutott eszembe, tehát, hogyha látok valakit tévelyegni, akkor könnyebben tudok én segíteni másnak. pontosan, hogy Márk is mondta, hogy ő érti más álmait, csak a saját álmait nem érti. Ez egy jó pofa volt, és tényleg emlékszem, egy alkalommal néztem, hogy milyen szépen leírta, hogy mit jelent az Adrien álma, amit ő kapott. Apropó, rövid zárójel. Tehát látjátok, hogy a múltkor is például ő nem volt valami jó állapotban, de nem rejtette el azt, amit kapott. Tehát azzal volt szerencséje, hogy noha rossz állapotban volt az ő lelke, de amit kapott Istentől, azt nem rejtette el. Megosztotta. És mivel hallottam én, vagy hallotta bárki más, ugye, azért meg ugye Márk hallotta, Isten adta a megoldást. Nem neki adta a megoldást, mert ha neki adja a megoldást, az elme, vagy az elme, amelyik még erős, a lélek fölött még erős, még izmos, azt fogja hinni, hogy jó, hát én megtaláltam a megoldást, nem, nincs nekem szükségem sem arra, hogy a bizonságot tegyek, sem a megbotlásomról, sem a gyógyulásomról, nem kell bizonságot tegyek, mert én megoldom. Majd aztán jön Isten is szépen megsegít engemet, majd kivesz a bajból, kivesz a pácból, nem kell semmit se elmondjak, hanem Istennel szépen kettesben megbeszéljük. Ez a buddhizmus egyébként. Ez a buddhizmus. De így, hogy megosztotta azt, hogy mi történt vele, elmondta, mi történt vele, így jött a megoldás. Egy másik ember által, egy másik testrész által jött a megoldás. Ez pont olyan, mint amikor a láb, hogyha tegyük fel, megsebesül a láb, akkor jön a másik testrész, jön a két kéz, és bekötözi a lábat. Hogyha a láb eltéved, akkor a szem mutatja, hogy merre kell menni. Ez a test, az egy test, a Krisztus teste. Ez így kéne működjön, de ehhez fontos, hogy minden testrész a maga helyén legyen hűséges. Emberek, nem tudom pontosan, hogy miért buktam el, de fontos volt, úgy érzem, hogy fontos volt, hogy lássam, elsősorban én lássam, hogy el lehet bukni, és itt az elbukás, itt már nem egy esés, emberek. Ezen az úton az elbukás az nem esés, hanem zuhanás. Tehát nagyon gyors zuhanás. Be a pokolba. Egyenesen be a pokolba. Tehát most be tudok én kerülni a pokolba. És ezt fontos látni. Úgy éreztem, hogy erről fontos beszéljek. Hogy el lehet bukni. Hogy be lehet zuhanni egyenesen a pokolba. És persze a durva az volt, hogy úgy váltam Isten ellenségévé, tudtam, hogy létezik, tudtam, hogy amit kaptam, azt tőle kaptam, nem tagadtam azt. De úgyis azt mondtam, hogy kész, elég volt. Tovább nem akarom, hogy tehát éreztem azt, hogy nem kell nekem ez. És az Úristen annyira kegyes volt, hogy nem egy, hanem több testrész által szólt hozzám. Tehát több testrészt meg kellett ő szólítson, hogy vigyázz, mert itt van egy másik testrész, amelyik bajban van, és jött az a néhány bizonság. Anikó is kapott, Tibor is kapott, azt hiszem, Zsófi is kapott Istentől. És végül már úgy voltam, hogy magamért, saját magamért én nem akartam volna ezen az úton tovább menni. Már úgy voltam, mint egy ilyen elvetemült öngyilkos. Olyan állapotba kerültem, mint egy elvetemült öngyilkos, hogy engemet nem érdekel tovább az út. Pedig tudtam, hogy nincs más. Tehát éreztem, hogy nincs más. Csapdában voltam, mert nem tudom, hogy nincs más. Hát mit csinál? Nincs más. Hát akkor melyik érdekel? Melyik út érdekel engemet? Nincs más. És a legjobban nem az bántott, hogy elbuktam, vagy hogy szembe mentem Istennel, vagy hogy figyelmetlen voltam, hűtlen voltam. Nem ez bántott a legjobban, hanem az bántott, hogy az a tudat, hogy ezáltal én bántok másokat. Ezáltal én bántok másokat. És ez jobban gyötört, ez a gondolat, hogy én most bántok másokat. Bántom az ártatlanokat. Mert ahhoz, hogy ezt a harcot megvívja egy testrész, a beteg testrésszel, a sérült testrésszel, ahhoz ő is úgymond veszélybe sodorja magát. Tehát ahhoz, hogy valaki nekem segítsen, az ahhoz ő fel kell legyen vértezve. És ezt mutatta meg a jóságos Isten Zsófinak, hogy még mielőtt őt hadba küldte, úgymond, háborúba küldte, hogy harcoljon az elveszettért, először fel kellett őt vértezze, tehát őt be kellett úgy teljesen fedje, hogy nehogy a beteg testrész őt is megfertőzze. Emberek, ez felfoghatatlan. Ez felfoghatatlan, hogy mi történik a láthatatlanban. Nem tudjuk mi ezt felfogni egyáltalán. Az a szellemiség egyébként, ami valamelyest megkísértett, és próbált betolakodni az elmémbe, azt Anikó kapta meg. Hallottam a bizonságát. Anikó kapta meg, hogy teher van a bizonságtevőkön, és az egyik ilyen teher, hát ő egy nevet mondott, de nekem az a név, tudom, hogy mi van mögötte. Nem a név számít, hanem az számít, hogy mögötte a szellemiség, ami van, az a hárítás szellemisége, amikor a bűnöst magamon kívül keresem. És amikor az ember, hát konkrétan akár Istent vádolja, az ő állapota miatt Istent vádolja, hogy miattad történik az, ami történik velem. Miattad szenvedek. Persze, legtöbbször az ember talál mást Isten helyett. Akár a zsidókat, vagy pedig a bankárokat, vagy pedig a Amerikát, vagy Oroszországot, teljesen mindegy. Az ukránokat, vagy a Fideszt, vagy a Orbán Viktort. Emberek, az összes hárítás valójában Istennek a vádlása. Tehát minden, ami hárítás, Istennek a vádlása. És amikor az ember hárít, és a bűnöst és a hibást kívül keresi, akkor ő Istent vádolja. Ez maga az édenkerti elbukás. Ádám megvádolta Évát, Éva megvádolta az állatot, az állatvilágot tulajdonképpen. És az egész állatvilág tulajdonképpen átkozott lett az Éva vágya miatt. A kígyó, úgymond, mérges kígyóvá változott. Mert az milyen dolog az, hogy őt megvádolják ártatlanul, és ő magát nem tudja megvédeni. Azt mondja neki Isten, hogy hát, ha már téged az ember megvádolt, akkor védekezz, tessék, a méregfog. És a kígyó méregfoga tulajdonképpen, most úgy is lehetne mondani, nekem most az jön, hogy a kígyó méregfoga az maga a törvény. Az maga a törvény, mert hogyha én tégy fel, megvádolom a rendszert, mert ugye az ember szereti a rendszert vádolni, hogy a rendszer így, meg a rendszer úgy, holott a rendszer az a mi kreálmányunk. Azt mi találtuk ki, tehát nem a rendszer a hibás, hanem az, hogy igény van erre a rendszerre. És most például, hogyha a rendszert Orbán Viktor képviseli, akkor mi az ő méregfoga? Hát a törvény. A rendszernek a méregfoga a törvény. Hogyha valaki úgy dönt, hogy akkor a rendszer fogja vádolni az ő nyomorúsága miatt, akkor a rendszernek van méregfoga, megvédi magát. És a rendszer erősebb, mint én. Hogyha én vádolom a rendszert, akkor a rendszer erősebb, mint én. Hogyha a rendszer vádol engemet ok nélkül, akkor én erősebb vagyok, mint a rendszer. Tehát Istennek a gyermeke erősebb, mint a rendszer. A rendszer megvádolta az Úr Jézust ok nélkül. Tehát oktalanul, ok nélkül vádolta az Úr Jézust a rendszer. És az történt, hogy harcolt el a rendszer, hogy a törvény, a szokások, meg a hagyományok törvényei, meg minden harcolt az Úr Jézus ellen, de ő meggyőzte a világot, legyőzte a rendszert. Mert ő fedhetetlen volt, ezért legyőzte a rendszert, legyőzte a halált. A rendszernek a méregfoga a halál, a törvény és a halál. Mert tulajdonképpen, hogyha az ember a törvényben marad élete végéig, akkor a törvény megöli őt. Tehát a törvénynek az utolsó harca az ember ellen, az a törvény javára dől el, mert megöli az embert, a törvény megöl konkrétan. Hogyha az ember nem kerül át törvényből kegyelembe, a törvény megöli őt, meg fogja ölni őt. A másik vád, a vádló részéről, az az, hogy hogyha ilyen nyomorult vagy, hogyha így elbuktál, akkor nincs, amiről beszélj. Nincs, amiről beszélj. És akkor az ember kezdi bezárni magát egy ilyen sötét szobába, ahol elkezdődik az ő lelkének a felemésztése, szisztematikus felemésztése. Ez a másik vád, hogy nincs, amiről beszélj, hogyha elbuktál. És ajánlom mindenki figyelmébe az Rándok útja című rajzfilmet, amikor a főhős bekerül hát nem tudom pontosan, a völgybe, ott, ahol küzd az ördög ellen, a sátán ellen. Nem tudom pontosan az milyen völgye, kétségbeesés völgye az. Azt érdemes megnézni és meghallgatni, hogy mivel vádolja őt az ördög, és hogyan vádolja őt az elmén keresztül. Engemet nem külső emberekkel, nekem nem volt szükségem semmi ellenségre, sem az oroszokra, sem az amerikaiakra, sem a zsidókra, sem az illuminátira, sem a szabadkőművesekre, sem a bankárokra nem volt szükségem nekem semmi ellenségre, hanem az elmém vádolt. Az elmémen keresztül az ördög vádolt. Ott vívtam a harcot az agyamban, vívtam a harcot az elmémben, és inkább én ott az elmémben vívtam a harcot az ördög ellen. Mert számon kérte az ördög azt is, hogy hát már hányszor elbuktam. Hogy nem vagy méltó az ő nevére. És erre azt mondja a lélek, hogy igazad van. Én ezt méltatlanul kaptam, ezt az ajándékot. És hogyha elbuktam, és még mindig vagyok, ez mutatja azt, hogy mekkora szüksége van az ő kegyelmére. Hogy nélküle senki vagyok, és semmi vagyok. Senki és semmi vagyok. Érdemes azt a részt meghallgatni, ebben a színben megnézni. Azt hiszem, külön is fel van téve a Facebookra az a rész. A kétségbeesés völgye, azt hiszem, hogy valami ilyesmi a címe. Tehát az elme az vádol, azt akarja, hogy tagad meg őt, mert úgysem vagy rá méltó, ami igaz is. Tehát megéltem azt is, hogy Júdás mit érzett. Tehát megéltem azt, hogy Júdás mit érzett az akasztófa előtt. Hogy ő hogyan tagadta meg Istent, és az ő büszkeségében hogyan fordult el tőle, és hogyan vette a kezébe a saját sorsa fölött az irányítást. Mert vajon Júdás számára nem lett volna kegyelem a Krisztus részéről, dehogy is nem, lett volna számára is. De ő eldöntötte, hogy ő nem méltó arra, hogy kövesse őt, és nem azt mondta, hogy Uram, irgalmaz, hanem azt mondta, hogy hát én felakasztom magamat. Elbuktam úgy a világ szemébe, mint Isten szemébe, és felakasztotta magát, és elveszett. És ez az opció számomra is, úgymond, nyitott. Fennállnak a lehetőség, nekem is, neked is, és mindannyiunknak, akik erre az útra léptünk, hogy a Júdás sorsára jussunk, hogy azt mondjuk, hogy hát kész, elbuktunk, megtagadtuk Istent, ennyi volt, elárultuk őt. És akkor mostantól a saját kezünkbe veszük az irányítást, és véget vetünk az életünknek. Isten tudta, hogy el fogunk bukni, még azok után is, hogy megismertük őt. Péterék 3,5 éven keresztül Jézussal voltak együtt. Hallották az ő beszédét, az ő tanítását. A csodákat látták, és mi is ugye kaptunk csodákat. Kaptunk jeleket, meg minden. De Péter azok után tagadta meg az Úr Jézust, hogy látta a csodákat. Látta, hogy miket tett az Úr Jézus. És megtagadta őt 3-szor. De nem vette a kezébe a sorsa fölött az irányítás, mint Júdás, hanem hanem egyszerűen kudarcot vallott, megvallotta az, hogy ő bűnkövetett el, megtagadta. Ő szembesült ezzel, és megvívta a hitnemes harcát az ő lelkében. Maga az ego, az elme, evilágura, mert az elme az evilágura, az agyunk, az evilágura, amely uralkodik a lelkünk fölött, élősködik a lelkünk fölött. Ő azt akarja, hogy vegyük a kezünkbe az irányítást, és tagadjuk meg Istent, úgymond, forduljunk el tőle, mert hát kiderült, hogy amúgy sem vagyunk méltók, persze nem vagyunk méltók. Tehát ez itt van szükségünk kegyelemben, mert nem vagyunk méltók. Testben nem lehetünk méltók. A testben, ne dicsekedjen ő előtte egy test sem, azt mondja Pál apostol. Testben én nem lehetek méltó. Sehogy sem. Mert vannak ilyen eltolódások, tehát ilyen zavarok még ezután is jöhetnek ilyen zavarok, hogy valami bezavar, és nem fogom tudni azt megcsinálni, mivel megbízattam. Ezután is történhet ilyen. Mert engemet az bántott a legjobban, hogy nem tudtam azt csinálni, amit Isten adott nekem is, és kezdtem vádolni őt azzal, hogy ő olyannal bíz meg engemet, amit nem tudok én elvégezni, végrehajtani. Kezdtem ilyennel vádolni őt, és azt mondtam, hogy ezt a szerződést fel fogjuk bontani, mert nem tudok én eleget tenni ennek a szerződésnek. És hirtelen el volt felejtve az, hogy nem is én kell eleget tegyek, hanem a bennem lévő lélek, a Szentlélek végzi ezt. Ő fog eleget tenni annak a felkérésnek, amit Isten adott nekem. A Szentlélek tud eleget tenni csupának a felkérésnek. Én nem tudok eleget tenni annak. Tehát az én megtett mindent, tehát minden eszközt. Emberek, ez félelmetes. Félelmetes, hogy az én, maga az ördög az én fejemben mennyire leleményes, mennyire okos, és akár még a Bibliát is tudja használni arra, hogy igazolja saját magát. Tehát az én elmém is ismeri a Bibliát, nem csak a lelkem ismeri a Bibliát. Az elmém is ismeri a Bibliát. A bennem lévő ördög ismeri a Bibliát, úgymond, az elmém. És tudja azt használni ellenem, mert Jézus ellen is használta az ördög a Bibliát. Az ördög a Bibliából idézett, hogy kísértse Jézust. És így tud minket is az ördög kísérteni a Bibliával, hogy ellenünk fordítsa még Isten kijelentését is, hogy szakadjunk el tőle. Emberek, ez egyszerűen félelmetes. Az Úristen minimum 3 angyalt küldött, hogy az én nyomorult lelkemet megmentse a kétségbeesés völgyéből, kihúzza. És tudtam, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az én lelkem állapotát mutatta meg nekik a mindenható Isten, és jelzett nekem, a testemnek is, nappal, ez nappal történt, jelzett az én testemnek, hogy vegye tudomásul azt, hogy ő van hatalmon még mindig, tehát ő az, aki dönt, ő az, aki látja az állapotomat, és nyilván, hogyha engemet akarna taposni, akarna tiporni, jogosan tenné azt, de hogyha el akarna tiporni, akkor nem jelezne semmit, akkor nem jelz semmit, akkor hagyja, hogy emészen fel magamat, pusztuljak el, dögöljek meg. De nem ezt tette. Tehát ő a rosszért jóval fizetett. Na, és itt jutottunk el a pontra, hogyha a mi atyánk a rosszért jóval fizet nekünk, az ő gyermekeinek, akkor az ő gyermekei mivel kell fizessenek? Az ő ellenségeiknek. Egyszerű kérdés, ezt a kérdést mindenki megválaszolhatja magának. Azt mondja valamelyik apostol, hogy a rosszért rosszal ne fizessetek. Akkor nincsen semmi értelme a mennyek országának. Hogyha mi a rosszért rosszal fizetünk, akkor... És az igazság az, hogy ez rólam szól nagy mértékben, hogy annyira megkeseredtem, tehát volt, hogy túlságosan megkeseredtem amiatt, hogy amiről én beszélek, olyan embereknek beszélek, akiket nem érdekel. És többször vádoltam Istent, hogy miért küld engem olyan emberekhez, akiket nem érdekel, hát nem látja, ő nem, én látom, ő nem látja. a mi atyánk nem látja azt, hogy őket nem érdekli, amiről beszélek. És akkor nem, hogy örömmel fogadnák, hanem vagy gunnyal, vagy vádlással fogadják azt, amit mondok. És akkor jön egy újabb felkérés, hogy keresd meg őt, és nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy az Úristen még továbbra is akarna nekik üzenni. Azok után, hogy többször megkeresettem különböző módon, és kudarc élményre halmoztam, mert ez történt. Tehát kudarc élményre, ugye ezzel kezdtem ezt a felvételt. Hogyha azt nézem, hogyha az arányokat nézem, akkor a helyzet az katasztrofális. Az arányok szerint, hogy hány embert kerestem meg mostanig. Személyesen, levélben, interneten, Facebookon, SMS-ben, különböző módon. Hogyha azt nézem, hogy hány embert kerestem meg mostanig, akkor az arány az katasztrofális. És úgy érzem, megfáradtam. Sokszor azt érzem, hogy megfáradtam. És én már évek ezelőtt is gondoltam, hogy kész, vége volt, ennyi, ez ennyi, és nincs tovább. Tehát többször gondoltam én emberileg, testileg, többször gondoltam én azt, hogy kész, ennyi volt. Tehát én ezt tovább nem bírom, mintha mostanig is én bírtam volna. Tehát figyelj meg, hogy már ebben is mekkora ördögi színjáték van ebben a kijelentésben, hogy én már tovább nem bírom. Hát hogyha eddig is, ha én bírtam volna, eddig már el vonnék süllyedve a földbe. Hát eddig sem én bírtam, hanem én kaptam most ajándékba kaptam a hosszantűrést a Szentlélek által. Tehát eddig sem én bírtam, eddig sem én voltam az, aki feláldoztam magamat, hanem bennem az Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke cselekedte mindezt. És mégis az ego rátronfol erre, megjátsza, hogy hát ő szegénykém feláldozta magát az emberekért. Emberként semmit nem áldoztam fel. És ahogy írta a kedves utitás, hogy úgy látott álmában, mint egy mentort, aki az ő mentora, mondom, hogy én nem vagyok senki mentora. Tehát neked csak egy mentorod van, az Úr Jézus. Hogyha valamit általam kaptál, azt is tőle kaptad. Ez azt jelenti, hogy ha én nem vagyok, és neked szükséged van emberi segítségre, akkor azt ő meg tudja adni más által is. Tehát nem nincs arra szükség rám, mert ő, a Szentlélek, bárkit tud használni arra, hogy valakit meggyógyítson, valakit vigasztaljon. Tehát én sosem voltam senki mentora, senki segítője. Látszólag voltam az, mert hogyha amennyiben az Istennek a Szent Lelke általam munkálkodott, akkor én végeztem el azt, amivel ő engemet megbízott. De maga az elhívás és maga a szabadítás az egyaránt attól volt, aki a szívemre helyezte, hogy ezt vagy azt cselekedjen, vagy mondjam. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom leszögezni, mert nem lehet tudni, tőle fele közelebb úgy elbukok, hogy többet sosem fogok felállni. Lehet, hogy az Úristen nem engedi, hogy nekem elvesszen, de azt mondja, hogy a testemet meg kell ölje, hogy ne uralja le az én lelkemet, vagy mit tudom, hogy hazavisz. Akkor ha nem lennék tőle fel már az interneten, vagy úgy egyáltalán nem lennék, akkor aki általam kapott bármilyen fajta segítséget Istentől, senki ne gondolja azt, hogy akkor vége mindennek, nincsen vége semminek, mert az, amit Isten általam adhatott bárkinek is, azt ő meg tudja adni bárki által is, mindenkinek. És dicsőséges látni azt, hogy vannak olyan bizonságtevők, akiket az Úristen nagyon formál és megpróbál, és hűségesek. Én úgy érzem, hogy tehát valahogy azt látom, hogy a legtöbb bizonságtevő több, mint én. Én többet látok a bizonságtevőkben, akiket látok az interneten is beszélni. Többet látok bennük. A legtöbb bizonságtevőben én többet látok, mint magamban. És ennek örvendek, hogy hogy megláthatom a jóságos Istennek a munkáját a bizonságtevőkben, és az Úristen kiemeli azt, hogy mit kell én észrevegyek különböző. Ez talán fordítva is így van némelyekkel, mert mondták, hogy látnak engemet, de higgyétek el, hogy ez így teljesedik be rajtunk az írás, hogy ne képzeljünk magunkról többet, mint akik vagyunk, és áldom a mindenható Istent, hogy elbuktam, megengedte, hogy elbukjak, és ha szükségem van, hogy elbukjak, akkor ezután is bukjak el. Inkább bukjak el, mint hogy felfúvalkodjak, és úgymond sátán legyek. Tehát inkább bukjak el, és inkább gyötrődjek, mert úgy sem lesz semmi az ő engedélye nélkül, az ő tudta nélkül. Tehát jobb nekem gyötődni, kínlódni, vívódni, szembesülni a bennem lévő jellemtelenséggel, vagy az óembernek a ténkedéseivel, gonoszságaival, mint sem felfúvalkodni és zsákmányul ejteni azt, amit ad a mindenható Isten. Tehát a tövisre hatalmas szükségem van nekem, és nem tudom, hogy meddig leszek, úgymond itt, ezen a földön, mennyit tart még ez a harc, úgymond, mert a harc ez addig fog tartani mindenki számára, amíg itt a földön van. Ezt ne felejtsük el. A hitnemes harca. Tehát a skizofrén állapot, az abban benne vagyunk. Itt a skizofrén állapotban egy dolog van, ami nagyon jó, és pedig az, hogy a Szentlélek által az új ember erősebb, mint az óember. Tehát bizodalmunk lehet, hogy a mi új emberünk, az új ember, a Krisztusnak a gyermeke, a Szentlélek által erősebb, mint a test, az elme minden ravasságával együtt. Tehát erősebb az új ember. Ebben lehet bizodalmunk. Mert hisz, hogy mondja Pál apostol, mi még a Szentlélek ajándéka nélkül még imádkozni sem tudunk. Tehát azt sem tudjuk, hogy mit kérjünk. Azt sem tudjuk, hogy hogyan kérjük. Ha tudnánk, hogy mit kérjünk, nem tudjuk, hogy hogyan kérjük. Úgyhogy ezért fohászkodik bennünk a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással. Tehát jobb elesni, mint hamis magaslatba emelkedni, olyan magaslatba emelkedni, ahol nekünk nincsen semmi keresni valónk. Jobb elesni, mint azt hinni, mert meggyőződésem, hogy az elme még önmagában is képes, tehát a leplezeten is képes, úgymond, kisajátítani Istennek a dicsőségét. Úgyhogy mi nem vesszük észre, megjátsza azt, hogy jaj, mi nem, hát atyám, tiéd minden dicsőség, persze. Hát ő megjátszik mindent. Amiért azt mondja az én szám, hogy Istené minden dicsőség, attól én még megpróbáltam learatni a dicsőséget a magam számára. Tehát nem hiába kapta Tibor azt az álmot, és Tibornak a gyermeke, Honor, azt az álmot, hogy mivel az elme tudja, hogy a paráznaság bűn, és elméből megvívta a harcot a paráznaság ellen. Utána, amikor gólt lőtt, utána diadalittasan ünnepelte, meg ünnepeltette magát a közönséggel. Ugye, ez maga a sátán, az ördög, mi bennünk. Ez én voltam. Tehát ez is én vagyok. Én erre, ebben magamra ismerek, hogy igen, képes erre az elme. Hát, a megüresedés lehetetlen az ember számára. Hatalmas szükségünk van a Szentlélek ajándékára, hogy megüresedjünk, hogy mi csökkenjünk, és bennünk növekedjen a Krisztus. És hogyha ezért bekerülünk a megaláztatás völgyébe, a kétségbeesés völgyébe, hát akkor kerüljünk be, mert még hogyha a mi szemeink azt is látnák, hogy kész vége mindennek, mert az én szemeim ezt látták, tehát azért megéreztem ennek az ízét, ennek a feelingjét, hogy vége mindennek, ennyi, eddig tartott az út, tovább nem fog tartani, tehát az elme megtett mindent, tehát tudom, hogy milyen a kétségbeesés. Azt hiszem, hogy meg fogom nézni még egyszer ezt a filmet. A rajzfilm nekem jobban tetszett, mint a film valamiért. Mind a kettő jó. és egyik nem helyettesíti a másikat. Könyvet olvasni nincs türelmem, nekem látásom sincsen arra, de a film is rajzfilm nagyon jó. Nekem volt szükségem arra, lefordítsam a film feliratát, hogy korrigáljam, meg a rajzfilmnek a feliratát, azt elkészítettem. Nekem volt erre szükségem, hogy közben olvassam, tehát, hogy ivódjon be az elmémbe, és hogy az elmémet is fegyverezze le, amennyire csak lehet. Az én szavaim, amiket mondok, megosztok embertársaimmal, azok legfőképp értem szólnak, hogy az elmémet lefegyverezzék. Most aki nem beszél, aki nem engedi, hogy az ajkait is használja mindenható Isten, az hogyan fegyverezi le az elmejátékait? Tehát magamét beszélek, sok mindent magamét, mert így, hogy elmondom, azt mondom, hogy másnak mondom el, lehet, hogy senki nem fogja hallgatni. Ha senki nem hallgatná, akkor is el kéne ezt mondjam. Akkor is, hogy az elmémet, az elmémben lévő hatalmaságot lefegyverezzem és megöldököljem teljes mértékben. Ez a mi eledelünk, a te bizonságot, legfőképp a te eledelet, az én bizonságom, legfőképp az én eledelem. Nekem van szükségem, hogy az elmémen keresztül is szóljon a mindenható Isten, hogy az elmét lefegyverezze, hogy az elme ne gondoljon többet. Mert most ugye többen hallgatják ezt a felvételt, és sokak számára ez segít lefegyverezni az elmét, de hogyha te nem tanulsz meg harcolni, ha te nem harcolsz, mi fog történni akkor, hogyha hirtelen beleszel téve egy kis zárkába, el leszel szakítva az internettől, a bizonságtevők bizonságaitól, nem lesz kiáltó szó, nem lesz templom, nem lesz semmi, nem lesz egy könyv sem, ha még Biblia sem lesz. Na akkor mi lesz, kedves barátom? Ha még Biblia sem lesz, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Mert most még, hogyha az elmém nagyon szanaszét szaladgálna, akkor megtehetem azt, hogy egy bizonságot meghallgatok az interneten, vagy pedig olvasok a Bibliából. De ha nincsen Biblia, ha nincsen bizonság, ha nincsen internet, na akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Akkor vajon szükség lesz arra, hogy a Szentlélek szóljon, még az ajkaid által is, még akkor is, ha senki nem hallja, az ajkaid által szóljon a Szentlélek, hogy az elme hallja, az elmét fegyverezze le, mert úgy néz ki, hogy az óembernek a nyomai ott vannak a húsban, benne vannak a húsban, a neuronokban benne vannak. Az óembernek a tudása, a ravassága, a gonoszsága, meg az óembernek a lázadása ott van benne a neuronokban, a kromoszómákban, mindenhol. Úgyhogy hatalmas szükség van a Szentlélekre, arra, hogy a Szentlélek szóljon általunk, hozzánk, és a mi lelkünk az, a mi elménkkel szóljon általunk. És tehát, mint mondtam, nappal kaptam ezeket a jelzéseket a test tagjai által, angyalok által. Mert úgy igazából nappal van az óriási veszélye, mert hogyha elalszom éjjel, persze Isten engem meg is gyengített, tehát meg voltam gyengülve, eléggé még most is gyenge vagyok. Hallatszik a hangomon is talán. A testemet meg kell gyengítsem, mert másképp ugye leuralja a lelket. Így inkább aludtam, kaptam álmokat. És tehát nagyon sok tanítást kaptam így álomban. Rengeteget, ma is rengeteget kaptam. Sok tanítást, tehát hatalmas harc folyt a lelkemért. Egy ilyen megbotlás miatt, emberek, egy ilyen megbotlás miatt hatalmas harc folyt a lelkemért. És kaptam két gyönyörűséges álmot az éjjel, amire emlékszem. Ezeket még elmondom, hogy lássátok, hogy az Úristenek a lelke hogyan harcol a mi lelkünkért. Mert az van, hogy a test nagyon meg akarta makacsolni magát, hogy többé nem beszél, többet nem beszélek. és nem teszem azt, amit Isten mond. Ha akar, akkor vigyen haza, de többi, ugye, nem beszélek, nem teszem azt, amit Isten mond. Ez volt a testnek a verziója. De tudtam, tehát annyi, hogy a harc, amit eddig megvívott bennem, mindenható Isten, az elmémben tudtam, hogy nincs más út. Tehát nincs semmi értelme annak, hogy felkeljek. Semmi értelme nincsen. Hogyha ezt nem cselekszem, tehát minden más, amit tehetek, minden más, azt a célt szolgálja, hogy a lelkemet visszavigye a testbe, hogy a testnek az ambíciói, a testnek a gondolatai felemészék a lelkemet. Tehát nincs semmi másnak semmi értelme. Ezt tudtam. Tehát nappal is tisztában voltam azzal, hogy ez így van, de már nem volt erőm beszélni. Nem tudtam. Éreztem, hogy nem tudok beszélni. Tegnap este is nagyon nehezen tudtam beszélni. Nagyon nehezen tudtam elkezdeni a beszédet, és ez nem egy hét kihagyás volt, hanem egy nap sem. Egy nap kihagyás sem volt. És már is a test megpróbálta visszajönni az irányítást teljes mértékben. És ez egyébként öngyilkosság. De a durva az, hogy a test önmagát is megöli. Tehát azáltal, hogy az én testem nem foglalkozik a lelkiekkel, és az én lelkem úgymond meggyengül, akkor a test is meg fog halni. A test meg fog halni, hogyha hagyom, hogy a lélek meggyengüljön, és hagyom, hogy a test felülkerekedjen, hogy ne a lélek használja a testet, hanem a test használja saját magát. Ha ezt hagyom, akkor a test is el fog veszni. Tehát Isten nem fogja hagyni sem nekem, sem senkinek, hogy a test újból felülkerekedjen. Remélem, nem fogja hagyni felülkerekedjen a lelken. Ezért elképzelhető, hogy megoldásként az történhet egy idő után, hogy Isten megöli a testet, hogy ne ölje meg, hogy a test ne ölje meg a lelket. Ezek kemény szavak, aki beveti, az vegye be, aki nem, azt tér félre. Azt hiszem, hogy Ferenc kapott egy olyant, hogy azt mondotta neki Isten, hogy a bizonságtevők, akik mostanig kitartottak, egy olyan helyen vannak, hogy Isten nem engedi, hogy visszaessenek egy olyan szintre, egy olyan állapotba, ahol korábban voltak, tehát nem engedi, hogy az elbukás olyan legyen, hogy végzetes. Így emlékszem, azt hiszem ez a lényeg, amit kapott Ferenc. Nem engedi a mi atyánk, hogy az elbukás végzetes legyen, tehát visszaessünk egy bizonyos szint alá. Azonban ez azzal is járhat, így ahogy én látom, hogy Isten megöli a testet. Annak érdekében, hogy a lélek ne sérüljön, ne vegye vissza magára azt a hazug identitást, ami mostanig szívta az ő vérét. Az éjszakai álomban pedig azt láttam, az első álomban, hogy egy volt tanárom, akivel volt alkalmam beszélni élőben is, személyesen, kétszer, azon kívül meg néhányszor kaptam álmokat vele, megkerestem őt, írtam neki üzenetet, elolvastam, és ugye a hatalmas vád, amivel kezdtem ezt a felvételt, az, hogy nincs semmi értelme. Tehát külsőképpen nincs semmi értelme beszélni, mert senki nem kíváncsi arra, és senkinek nem kell. Most gondoljunk arra, hogy nekünk sem kellett, de Isten mégis beszélt hozzánk, tehát többféleképpen megkeresett minket. Ezért mi nem dönthetjük el, hogy mikor van értelme beszélni, és mikor nincs értelme beszélni. Ferenc is kapott erre Istentől visszaigazolást, hogy hát ő is azt gondolta, és feltette azt a kérdést, hogy volt-e egyáltalán valami értelme annak, hogy volt annak valami értelme. Egyáltalán valami értelme volt-e, mert ilyen az elme. Felteszi azt a kérdést, mert látszat szerint nem volt értelme. Tehát nem borultak térre, nem kezdték áldani Istent, nem hálásak semmiért, tehát látszólag semmiért, hogy apolvadt az udar, és tiszta víz volt az udaron, ami beszivárgott a talajba, és a talaj teljesen felpuhította. Tehát látszólag nem volt értelme. És annak sem volt értelme, hogy én megkerestem nagyon sok ember, tényleg, nem én, bocsánat. Azt adta a mindenható Isten, keresek meg különböző ismerősök, régi ismerősök, barátok, rokonok. Megkerestem őket. Többször is. És az, hogy de jó, hallhattam ezt. Kevesen mondták ezt. Mondom, hogy az arányok szerint katasztrofális a helyzet. Azonban azt mondja az élő Istennek a beszéde, nem tér vissza hozzám üresen. Az a szó, amely kiment tőlem, és elment valakihez, meglátogatott valakit, az én szavam nem tér vissza hozzám üresen. Tehát mindenképp volt abban valami. Sajnos bizonyos emberek számára abban a szóban ítélet volt már. Ilyen is történt, hogy a mi szavunk némelyekhez ítéletként jutott el. Tehát annyira voltak már az élet ítéletként találta a mi szavaink. Olyan is volt, akiket felpújított, akikben megfogant az Isten félelem. Isten félelme a bölcsesség kezdete. Ezt mondja mindenható Isten. Az Isten félelme a bölcsesség kezdete. A talaj akkor kezd felpuhulni, amikor megfogan valakiben az Isten félelme. Az Isten félelem felpújtja. Az, hogy beszélünk a bűnről és az ítéletről, hogy van ítélet, lesz ítélet. A bűn ott van bennünk, a mi szívünkben. Annak a következménye az ítélet, hogyha a bűn nem kerül ki a szívünkből, az maga után vonja az ítéletet. Ez az embereket elgondolkodtatja. Hogyha én Istenből szólok, ha az ő szavát szólom, a megfelelő időben az történik, hogy Istennek a lelke, a Szentlélek bizonságot tesz az én szavaim mellett, annak az embernek a lelkében. A talaj kezd felpuhulni. És lehet, hogy én már nem leszek. Amikor ő igent mond majd Istenre, akár a fájdalmak következtében, betegség vagy a tragédia következtében igen mond Istenre, akkor lehet, hogy én már nem leszek. Egy a vető, más az arató. A vető nem döntheti el, hogy volt-e értelme a vetésnek, van-e értelme a vetésnek. Ezt Isten dönti el, hogy annak van-e értelme, vagy nincs. Minden esetre azt mondja az élő Isten, hogy az ő szava, amely kijött tőle, nem tér vissza hozzá üresen. Még akkor sem, hogyha látszólag nem történt semmi. Beszéltél, és semmi nem történt. Herodesnál például látszólag semmi nem történt. Hallotta Jánost beszélni, és semmi nem történt látszólag nála. De mégis az ő lelkében dolgozott Istennek a szava. Csak sajnos számára Istennek a szava ítélet volt, mert nem fogadta be a szívébe. És ez itt az Istennek a szava számára ítélet volt, és nem pedig gyógyulás és feltámadás. De az teljesen biztos, hogy a mi szavunk nem tér vissza Istenhez üresen, hanem megtermi a gyümölcsöt. Szóval ebben az álomban azt láthattam, hogy az iskola folyosóján találkoztam el a tanárral, és amikor megláttam, fiatal volt, gyermeteg volt, szép volt, tehát öröm volt ránézni, holott a valóságban a teste eléggé meg lett törve, a betegség által. Volt több műtétje, szívműtét, meg pajzsmirigy, ugye a pajzs, a védelemmel baj volt. Eléggé meg volt törve az ő teste. A törvényre volt szükség, a törvénynek a törő erejére, hogy megtörje az ő testét. És volt alkalmam korábban beszélni vele többször is. Sőt, emlékeztettem őt arra, hogy az ő lánya, ő él, noha a vérrákban, annak idején elhunyt, de ő egy istenfélő gyermek volt, és ő megvallotta a hitét Krisztusban. Talán katolikus volt, de volt neki egy jó egészséges hite, élő hite volt, olyannyira, hogy amikor mentek hozzá látogatni a szülei, akkor ő vigasztalta meg a szüleit. Nem a szülei vigasztalták őt. Ő mondta azt nekik, hogy az ő szenvedése semmi ahhoz képest, amit a Krisztus elhordozott a kereszten. Ő érte. És neki beszéltem arról, hogy az ő lánya tudta, ismert az utat, mert ő szelidebb volt, mint mi. Volt benne alázat, és ő felismerte Istennek a hívószavát a Krisztus beszédében. És ezt a tanát láttam, a folyosón megláttam őt, és hát nagyon megörültem neki. Oda jött hozzám, és megöleltük egymást, és azt mondta nekem, hogy bocsássak meg azért, amiért bántott. Korábban neki küldtem egy írást, amit egy másik tanárnak küldtem volt annak idején, arról, hogy mit tesz, mit tett a közoktatás a diákokkal. Hogy úgy igazából hogyan bántják a tanárok a gyermekeket, amiről ők nem tudnak. Elküldtem neki is ezt az írást. És ő azt mondta, amikor megöleltük egymást, hogy bocsánatot kér azért, amiért bántott engem. Engemet ő fizikailag nem bántott. Úgy bántotta, hogy abban az írásban leírtam. Már nem tudom pontosan, mi a cím, aztán majd a videó leírásába talán, ha nem felejtem el, akkor be fogom tenni. És ő azt mondta ebben a találkozásban, hogy amikor találkoztunk, hogy bocsássak meg azért, amiért bántott engem. És ezt úgy érettem akkor, hogy amiért ő bántotta, úgymond a diákokat, bármilyen módon is. Tehát most a valóságban mi történt az ő lelkében, fogalmam sincs. Nem tudom, nem akarom ezt én nagyon túl filozofálni. Azt viszont tudom, hogy Istennek a szava nem tér vissza üresen. Ő pedig hallotta Istennek a szavát. Ezt láttam álomban, és megláttam egy volt osztatársamot mögötte, és azt mondtam viccből, ilyen viccesen, hogy semmi gond, most visszaadott, most visszakapott azt, amit azt a bántalmat, amit adtál nekünk. És mondtam a barátomnak, hogy fogd meg hátról, fogd le hátról, és én meg ellászpángolom. De így poénosan mondtam neki. Megöleltem, és örömünkben sírtunk mindketten, ez a tanár és én. Örömömben sírt. Hát ilyen örömöm sosem volt. Jóformán, tehát ritkán volt nekem örömöm, hogy így örüljek valakinek. Tehát örültem annak, hogy ő meg van gyógyulva. Az ő lelke meg van gyógyulva. Hát ezt láttam ebben az álomban. Most nyilván ezt az Úristen azért mutatta, hogy emlékeztessen arra, hogyha a látszat nem is azt mutatja, van értelme beszélni. Noha a látszat is ugye sokszor mutatta már azt, hogy volt értelme, mert csodák történtek emberekkel. Többen meggyógyultak testileg, tehát annélkül, hogy kértük volna, csodákat tett a mindenható Isten. Tehát látszat szerint is kaptunk visszaigazolást, mint ahogy Jézus is kapott visszaigazolást, mert ő nem csupán mondta Lázárnak, hogy Lázár jöjj ki, hanem Lázár ki is jött a sírból, és az Úristen tudja, hogy a testünknek, a testi szemeinek is szüksége van visszaigazolásra, hogy az elmét lefegyverezze. Amit a szemeinkkel látunk, visszaigazolás, vagy a füleinkkel hallunk, az elméért van, hogy az elmét lefegyverezze, hogy az elme ne tudjon azzal érvelni, hogy nincs értelme a bizonságtételnek. Az elméjét kaptunk, meg annyi csodát, meg jelet, amik történtek, és olyan jelek és csodák történtek, mint amilyenek történtek Jézus idejében. Csak a probléma az, hogyha az elme elkezd uralkodni a lélek fölött, akkor kezdi besötétíteni a lelket, hogy a lélek ne emlékezzen Isten szavára. Ez történik. Az elme valóságosan beárnyékolja a lelket, és hiába a megannyi jel, vagy csoda, vagy megértés, meg kijelentés, hogyha be van árnyékolva a lélek, akkor ő nem emlékszik semmire. És ezt tudja megcselekedni az elme, hogyha mi engedjük, hogy ő szabadon garázdálkodjon. Az elme minden időben alá kell legyen rendelve a léleknek. Nincs olyan, hogy test-lélek-szellem harmónia, vagy test-lélek-elme harmónia. Ilyen nincs, emberek. Ez hazugság, ez a sátán hazugsága. Baromság. Jézus nem volt harmóniában az elmével, hanem még Jézus maga is megvívta a harcot az elméjével, az ő testével. A szenvedés kertjében megvívta a harcot, hogy nem az igaz, amit az elme gondol, vagy amit az elme gondol, az, amit Péter is mondott. Tehát Jézus meg kell vívja a harcot a saját testével, a saját, mondjam, a szellemével, az elméjével, meg kell vívja ő is a harcot. És az igazi diadal az, amikor a lélek van felül, és úgy az elme, mint a test, teljes mértékben alá van rendelve a léleknek. Tehát ezt nem szabad engedjük egyáltalán, hogy az elme a lélek fölé kerekedjen, mert könnyen elveszhet a lélek emiatt. Azt mondtam ennek a tanárnak álomban, hogyha számomra volt megbocsátás, akkor számodra miért ne lenne? És ez a legfontosabb dolog, ami veled történhetett, hogy megláttad azt, hogy mit tettél, és meg is bántad azt. Emberek, ez hatalmas ünnep. Azt az ünnepet éltem meg, tehát jelzem, fogalmam sincs, nem fogok nyomozni. Elküldtem neki az álmot, hogy mit álmodtam, elmondtam, hogy mit kaptam, megértést, de nem fogok én nyomozni, hogy akkor most ez így volt-e, vagy úgy volt-e. Ha Istennek úgy kedves, akkor ő nekem ad visszajelzést, akár fizikailag is. Eddig is adott visszajelzéseket fizikailag. Arra vonatkozóan, hogy volt értelme beszélni. De ebben az álomban az öröm az olyan volt, mint amikor a tékozló fiú hazamegy, megtér, rájön arra, hogy ő mostanig a moslékot ette a világból, a disznók vájújából, akár az internetről, a tudományokból, vagy bárhonnét, és megtér, és hazamegy. Ez az ölelés kb. Ilyen volt, ezt éltem meg álomban. Na most ezek után az elme hiába, mert az elme reggel is megpróbálkozik, hogy jaj, hát akkor vajon van-e értelme beszélni, meg nincs értelme beszélni, vagy nem kell beszéljek, vagy mit tudom. Jött a filozófia, ugye, a filófia, de ez az emléket ugye legyőzte, tehát az elmét legyőzte. A lélek győzött az elme fölött, hisz álomban olyan örömöt éltem meg, hogy azt nem tudom szavakkal elmondani. A következő álomban pedig egy kedves barátomat láttam, aki tévészerelő, és azt láttam, hogy bementem az ő műhelyébe, valamit javítassak meg velem, és a valóságban is megkerestem őt egy hete körülbelül, és közben elálmosodtam, és kérdeztem tőle valamit a üzenetben, valóságban, de a választ nem kaptam meg, vagy nem vettem észre a választ. És azt álmodtam, hogy miközben ő javította azt a dolgot, amire nekem szükségem volt, elálmosodtam. De annyira, hogy nem tudtam már hazamenni, hanem lefeküdtem ott nála. Ott aludtam nála. És arra ébredtem, hogy ő megy a kutyával sétálni. Elviszi a kutyát sétálni. És amikor megébredtem és megnéztem az órát, akkor 3 óra 16 perc volt. Ennyi volt az álom. És persze, mivel nekifogtam, hogy leírjam neki, megosszam ezt vele, jött a megértés. 2 megértést kaptam erre az álomra. Az egyik az volt, hogy aki titeket befogad, engem fogad be. Azt fogadja be, aki engemet küldött. Ezt mondja az Úr Jézus. Ez a barátom, ugye, beszélgettünk akkor is, amikor legutóbb találkoztunk is. Neki bizonságot tettem arra, hogy mik történnek Isten országában. És ő örömmel meghallgatta azt, amit mondtam neki. És államban, azt láttam, hogy ő engemet befogadott, adott nekem szállást. Az ő házában, az ő szívében. Nem nekem adta a szállást, hanem annak, aki szólt általam. És az, hogy ő, amikor ment kutyát sétáltatni, akkor már hát világos volt érdekes módon, pedig 3 óra 16 perc volt. Hát az, hogy világos volt, azt jelenti, ugye, hogy valamit számára is megvilágította az élő Isten szava. És az, hogy 3 óra 16 perc volt, azt jelentette, hogy János evangélium a 3. rész, 16. bekezdés, amelyben egy mondatban le van írva az örömhírnek a lényege, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az ő szavában, az ő vérében el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És elküldtem neki ezt az üzenetet a barátomnak. És akkor vettem észre, hogy valójában ő nekem válaszolt a messengeren. Tehát azáltal, hogy nekem atyám adta az álmot éjjel, és én megkerestem, hogy ráírjak, akkor vettem észre, hogy van tőle üzenet, hogy ő reagált arra a kérdésre, amit én neki feltettem. És így leírtam neki az álmot, tehát teljesen valóságosan megtörtént az, hogy én, amíg ő nekem válaszolt a kérdésemre, messengeren én bealudtam, nem vettem észre, hogy válaszolt, de Isten jelzett, és nem csak jelzett, hanem megmutatta az, hogy ő a lelkében egy gyermetek szívű ember, és örömmel, tehát ő az én szavaimban nem botránkozott meg, hanem alázattal meghallgatta azt, amit mondtam neki, tehát befogadta azokat a szavakat, amiket én mondtam neki, és talán felfogta azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát küldte, adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ilyen a féltől szerető Istennek a hűsége. Ennyire félti az ő gyermekeit. Bárkinek bármilyen baja van, kétsége van, megbotránkozik valamivel, megbotránkoztatja. Mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen a féltől szerető Isten. Hogyha nekem megbocsájt, és megbocsájtott, megbocsájt mindenkinek. Amíg élünk, amíg testben vagyunk, van újabb esély. Az első esélyt sem érdemeltük meg. És hogyha van második, vagy akárhányik esély, azt sem érdemeljük meg. Azt kegyelemből kapjuk. Amíg élünk, van esélyünk. Mindig van esélyünk visszafordulni ahhoz, aki megmentett, aki a vérét adta értünk. Ezzel hangsúlyozom, nem szabad visszaéljünk mi. De a probléma az, hogyha mi folyton csapongunk, végül már mi magunk nem fogjuk tudni elhinni azt, hogy van esély. Van egy újabb esély. Tehát lesz akkor is esély. Mert mi, amíg élünk, mindig van esély. Amíg a testben vagyunk, mindig van esély. Hogy visszaforduljunk ahhoz, akitől eltávolodtunk. Csak ha ezt a játszmát mi sokszor űzzük, akkor végül már az elménk, a lelkünk is egyre nehezebben fogja tudni elhinni, hogy számunkra még mindig van egy esély. Te, aki ezt hallott lesz a felvételt, számodra teljesen biztos, hogy van még egy esély. Különben ezt a felvételt nem hallottad volna. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!